De mi most visszatérünk a zsaluzathoz, ugye múlt órán elkezdtük a zsaluzati rendszereket, és odáig jutottunk, hogy fal zsaluzatokat nagyjából végigmentünk a rendszereken, hogy mik léteznek és hogy működnek. És sportszerűtlen egy-két kérdés föltehetek? Tehát föl kell, hogy tegyek. Kétoldalú falzsalú esetén mi az, ami fölveszi a betonnyomást? Tehát ha kimentek egy építkezésre, és azt mondják, hogy gyorsan át kéne futni ezt a zsaluzatot, hogy működik-e, és fog-e üzemelni, mikor elkezdik pumpával nyomni a betont, akkor mi az, amit meg kéne nézni? Tehát mi az, ami fölveszi a kétoldalú fal szerkezetnél a betonnyomást? Hölgyek, na mi veszi fel a betonnyomást? Az átkötési, így van, tehát az átkötési csavarszár. Tehát azt kell ellenőrizni, hogy legalább mindenhol, ahol ezek a bizonyos lukak a szerkezetben ott vannak, és láthatók, akkor ott az átkötési csavarszárak benne vannak-e, meg vannak-e húzva az anyák, és ezáltal akkor működőképes lesz a szerkezet. Mi a helyzet ezzel szemben az egyoldalú zsaluzatnál? Hol használunk egyoldalú zsalut? Hát például a résfalas munkagödör, szomszédépület, tehát tűzfalas megoldásoknál. Ott mi fogja fölvenni a betonnyomást? Ugyanis nincs párja a zsalunak. Tessék? Így van, tehát egyoldalú bakokat, nagyon jó, köszönjük a mentőválaszt, tehát egyoldalú bakokkal tudjuk ezt megoldani, és hogy működnek ezek a bakok, mi az alapelve, mitől nem akar ez a bak fölúszni, elmászni, mitől marad az a helyén. Le van horgonyozva, így van, tehát az alaplemezbe valamiféle horgonyrendszerrel kell ezeket nekünk lekötni, ez a jó megoldás. Mi a veszély egyébként a mondjuk egy tűzfalas épületnél a egyoldalú zsalunál, tehát meg tudtuk oldani a lekötést, igen. Így van, hogy a szomszéd oldal felé is ugyanez a betonnyomás. Tehát egyik oldalról nagyon jó, megvédtük a saját oldalunkat, de a tűzfal felüli oldalon ki tudja, hogy mit tud az a szerkezet. Tehát magyarul elméletileg az lenne a jó megoldás, hogyha valaki a túloldalon ezeket követné, és műszakilag is az elfogadható, hogy valaki átmegy effektív a szomszéd épületbe, és figyeli az ottani falakat, hogy mit csinálnak. Nyilván, hogy ez szintektől függ, tehát nyilván a alsóbb szinteken kevésbé lehet ezt érvényesíteni, már hogy nincsenek problémák, mert hogy nagy a teher a fal szerkezeteken, de nyilván egy fölmenő felsőbb emeleteken már kevesebb a teher rajta. Csúszó és kúszó zsaluzat. Mi az alapvető különbség, ha mondjuk üzemeltetés szempontjából? Mit lehet mondani? Hangosabban. Mindenki hallja, hogy ilyen bátran és... Szintenként, vagy így van, és ehhez képest a csúszó. Így van, az egy folyamatos betonozás. Tehát amit talán múlt órán nem is hangsúlyoztunk eléggé, vagy hangsúlyoztam eléggé, hogy ennek nagyon komoly üzemeltetési háttere van, tehát a gépezetnek az üzemeltetése. Ehhez képest a kúszó zsaluzat az egy egyszerű és napi üzemben készíthető szerkezet. Miért nem lehet a csúszó zsaluzatnál szintmagas táblákat használni? Tehát miért van az, hogy ilyen 1-1,5 méteres táblákat használunk? Miért nem lehet csinálni, hogy rögtön legyen 3 méteres tábla? Van ennek elvi akadálya? Hát elvi nincs, ugye, mert miért lehet? Csak nem fog működni. Miért nem fog működni a dolog? Tessék? Hát így van, nem tudja egyszer 3 méteres szerkezetet, nem lehet úgy fölhúzni, hogy közben nincs kiszabadítva a szerkezet. Mert mi veszi föl a betonnyomást a csúszó zsaluzatnál a kúszóval szemben? Nincsenek benne átkötési szárak, mert hogy különben nem tudna csúszni, teljesen logikus. Akkor mi az, ami fölveszi? Hát az a bizonyos U-alakú keret szerkezet, ami a méteres vagy másfél méteres kiosztásban leköveti az egész szerkezetet, és ezáltal tudja biztosítani betonnyomást. Utolsó kérdés, mitől mászik ez föl ez a csúszó? Mi az, amitől fölfele tud menni? Tudjuk, hogy lehet mechanikus, hidraulikus, de mi az alapszerkezet, amin mászik? Tehát lentről valamire letámaszkodik? Vagy mi az, amin az alapműködési elv, amitől ez fölfele tud csúszni? Hát mi mászik ez? Hát az elkészült falon, ugye ezek a bizonyos menetbordás betonacélok be vannak betonozva, kiálló függőrekhez szárkod, és ezen mászik föl, hogy ez most egy menetorson csúszik, vagy hidraulikával, az minket most nem igazán izgat. A lényeg az, hogy a meglévő, megépített szerkezeten fog fölmenni. Jó, hát ennyi lett volna nagyon röviden az ismétlés, és beszéljünk egy kicsit a födém szerkezetekről. Múlt órán arról beszéltünk, hogy korszerű zsaluzatokkal foglalkozunk, tehát itt is áll a megállapítás, hogy vízszintes szerkezeteknél is a korszerű, ma használatos rendszereket, magyarul nem fogjuk a deszkával és fagerendákkal elkészített zsaluzatokat elemezni, drugafás megtámasztás, hanem a korszerű. Itt is két alapvető rendszerbe kell gondolkodnunk. Van a fatartós rendszer, amely egy kicsit persze hagyományokat őrzi, mert hogy fa szerkezettel állunk a szemben, és acéllábakkal, illetve a táblás rendszerek, keretes rendszerek. Magyarországon azt lehet mondani, hogy a fatartós az elterjedtebb, valószínűleg a költsége miatt és az árai miatt, meg nagyobb is talán a játéktere az építés szempontjából. De miért fordítva rakom én ezt? Maga a fatartó alapjávevéve így néz ki. Ezt már utolán behoztam egy mintadarabot. Ezek 20 centi magas fatartók, ez a standard méret. Múltkor elmondtam, nem akarom még egyszer, hogy Dóka, Peri, Hünebek, Mevat, teljesen mindegy ki a gyártó. Most pont egy Dókát látunk, amit mindig kitalálnak valahogy a széleken való trükközés, tehát a végek lezárása. Ennek két oka van. Az egyik az, hogy valóban sérülésre ne legyen érzékeny, tehát egy ilyen műanyag öntvény van rajta. A gyakorlati része, másik része pedig az, hogy az ácsmesterek szeretik levágni a gerendát. Tehát amikor úgy adódik a méretkiosztás, hogy nem jön ki, vagy lusták, vagy nem nézték a rajzot, akkor azt hogy 20 centi, elő a stílfűrészt, és levágják. Hát ezt próbálja egy kicsit, ugye akkor ez úgy bántja az ember szemét, ha egy ilyet levág, tehát ha nincs a végén, akkor mint egy folyóméteres árut lehet szabdalni, így talán van egy kis visszatartó elő. Létezik ebből a rácsos verzió is, ugyanúgy, mint a faltartóknál, azok 24 centi magasak, de mondom, a 20 centi az elterjedtebb modulrendszer, tehát mindegy, hogy melyik gyártójét vesszük figyelembe, mindegyik működni fog. Az alapfelállás a rendszerben az, hogy van egy tartórendszer, egy fatartórendszer, vannak a főtartók, ezek általában egy ilyen 2-2,5-3 méteres kiosztásba helyezkednek el egymástól, ez nyilván statikailag lehet méretezni, illetve kell is méretezni, vannak gyártók, akik adnak erre mindenféle itinereket, tehát táblázatból is lehet, és van majd elmondom, a Dókának is van egy egyszerűsített változata, hogy ők hogy gondolkodnak, hogy lehet egyszerűen. Ezekre a főtartókra keresztbe jönnek a fióktartók, amik általában 50 centis raszterbe helyezkednek el. Nyilván ennek a kiosztása tábla függvénye, mert hogy ezen helyezkedik el a maga a héjazat, amit múltorán is behoztam, általában ezek a három rétegű zsalutáblák. Tehát a fióktartók általában valami tábla raster méretbe kell, hogy menjenek. Ezek a táblák általában 50 centi szélesek, 1 méter, 1,52, 2,50-es, ilyesmi kiosztás benne, tehát innen ered ez az 50 centis. De léteznek 1,25-ös táblák, ott nyilván akkor ez a 62 és feles raster kiosztás lesz a mértékadó. A teherátadó szerkezet pedig, amit az alsóbb szintekre átadja, ezek a hagyományos tartók helyett, a gömbfák helyett acél lábak, tűzihorgányzat, acél oszlopok, ezek a dúcok, amire támaszkodik a szerkezet. Ezek van egy finom állítási menetrésze és egy belső cső, amivel a durvább állítási lehetőséget lehet biztosítani. A tetején pedig egy villás fejben támaszkodik a rendszer. Tehát ilyen egyszerű az egész felépítése, illetve látható még ilyen háromlábú kitámasztó, amik csak is az építés szolgálják. Tehát ezek vízszintes terhet nem vesznek föl, csak is az építés folyamán tudják biztosítani a szerkezetnek az állékonyságát. Amiért elterjedtebb ez a szerkezet, a fatartós Magyarországon, mint a keretes, vagy legalábbis ha négyzetméter arányt nézzük, valószínűleg a piacon ezek a jobban elterjedtek, rugalmas a rendszer, itt például egy alulbordát lehet látni, tehát ezek könnyen megoldhatók, egy alulbordás födémrendszer ezzel a fatartóssal, mint a keretes rendszerrel, hisz rendszer azonos elemekből készül, tulajdonképpen egy alulborda ugyanúgy készül szerkezetében, mint a födémrendszer, csak nyilván maga a támasz, ugye itt is látható a két főtartó, sűrített fióktartók, tehát az alapelv ugyanaz. Nyilván, hogy az építési sorrend mindig, hogy előbb a gerendát kell megépíteni, vagy az alulbordát, és ahhoz, hogy ez stabilan álljon, általában valami keretes tartókra szokták rárakni. Tehát nem szóló lábakra rakják, mert azt érezhető, hogyha ezek ilyen egyméteres fesztávon vannak, akkor az nagyon nagy az instabilitása, ezért általában valamiféle keretbe foglalt rendszerbe rakják. Aztán mindenféle kiegészítő elemei vannak, amik az alulbordás rendszernél nyilván az oldalnyomást segíti fölvenni. Ez típustól függő, hogy valaki egyet alkalmaz. Nyilván ezt hagyományos módon is le lehetne támasztani ferde támaszokkal. Ez a rendszer mélységétől, tehát a gerenda mélységétől is függ, hogy mekkora a kialakult betonnyomás benne. Tehát valahogy így néznek ki maga a szerkezet. Tehát azt mondtuk, hogy rajz szempontjából főtartók, ezek a főtartók, köztük helyezkednek el a fióktartók, ez, amit mondtam, hogy általában 50 centis kiosztásban, és erre kerül rá a borítás, a héjazat. Metszetben is itt látható a szerkezet. Az építés sorrendje az természetesen a főtartókkal kezdődik, tehát a főtartókat kell először fölállítani, az értelemszerűen a lábak fognak fölkerülni, és abba rakják be a tartókat. Amiért szeretik ezt a rendszert, mert hogy az, hogy mondjuk, hogy főtartó és fióktartó, az egy és ugyanaz a rendszer szempontjából, tehát ugyanazok az előbb mutatott 20 centi magas tartók, csak különböző méretekben lett, de nincsen, hogy ez főtartónak való, az pedig csak fióknak, hanem nyilván a kiosztás függvénye lesz. Ha valaki ilyet kellene, hogy tervezzen, vagy egyáltalán foglalkozik ilyennel, akkor a kiosztási elve az, hogy a főtartókat minél hosszabb elemekből szeretik elkészíteni, az a gazdaságosabb, egyszerűbb összerakni. Ez azt jelenti, hogy a piaci méret az a 6 méter a leghosszabb, nyilván a konténer méretben van a 12 méteres, de hát ember legyen, aki ezt az építkezésen 12 méteres gerendákat szeret befűzögetni, tehát általában a 6 méteres elemekkel kezdődik a kiosztás. Azért tűnik gazdaságosabbnak a nagy elemes, vagy a nagy hosszú gerendákkal történő építés, mert a gerendák toldásánál, amikor is a gerendákat toldani kell, akkor szükséges ezek a bizonyos háromlábú merevítések. Tehát minél kevesebb toldás van egy főtartórendszerben, annál kevesebb ilyen háromlábú merevítő szerkezetet kell beépíteni. A toldás egyébként nagyon egyszerű, mert lapolással egymás mellé kerül be a helyzet, tehát nyilván nem szabad bütőbe, Isten ments, hogy toldva legyen. Miért? Hát lehetne elméletileg toldani, csak akkor nem lenne garantált az, hogy ezen a fejen való föltámaszkodás, ez biztos, hogy föltámaszkodik. És az a nagy probléma ezekkel a zsalukkal mindig, persze ezt látnotok kéne, és így elég nehéz elmondani, hogy hogyan lehet ezt jól érzékeltetni, hogy amikor rakják a hézatot, akkor fölülről építik, hogy akkor fölmásznak az emberek, és föntről rakják a táblákat. Magyarul egy idő után nem látja, hogy mi történik lent, letakarja a táblával. Tehát az, hogyha két tartó bütűbe lenne toldva, akkor nem látja azt, hogyha elcsúszik a szerkezet, és innentől kezdve ugye nem tudja biztonságtechnikailag működtetni a rendszert. Viszont ez, hogyha egymás mellé vannak lapolva, akkor ha betartják azt, hogy általában az ökölszabály, hogy legalább a tengelytől számítva egy tartó magasságnyi túlnyúlás legyen jobbra és balra, tehát 20-20 centi a mi esetünkben, akkor akármennyire is a helyszínen ugye időjárás, bármi körülmények miatt nem pont 20 centi, csak 15 centi, akkor sem fog lecsúszni a tartó. Tehát ez innen ered ez a lapolásos rendszer, és hogy nem bütűbe tolják. A másik természetesen az, hogy ha amennyiben lapolva tolják, akkor nincs mérethez kötve. Tehát hogyha a kiosztás szerint már csak itt egy 5-40-es méreti gerenda is elég lenne, 6 méteres gerendát is be lehet rakni, mert maximum nem 20 centit fog túllógni, hanem 40 centit. Tehát ilyen szempontból rugalmas a rendszer. Ugyanez vonatkozik a fióktartókra is. A fióktartóknak is az alapelv, hogy minimum 20 centit lógjon túl a főtartókon, ez megint csak a biztonság javát szolgálja, annál többet lóghat. Hát itt is láthatok éppen, hogy nyilván ez több, mint 20 centis átlapolás. A 20 centis fatartókat általában 50 cm-es maximális konzollal lehet felrakni, tehát a szélső végeken a túllógás mind a fiók, mind a főtartóknál ez 50 centinél nem lehet több. Az 50 centit nagyságrendben viszont beszokták tartani, főleg a fióktartók esetén, ugyanis azt kell látni, hogy ha nagyon közel rakják a főtartót a falszerkezethez, akkor nem lehet vele dolgozni, nem férnek el a dúcok állításánál, tehát az, hogy 30-40-50 centire elhúzzák a faltól az induló tartószerkezet, az teljesen normális, kezelhető, akkor oda lehet férni, tehát a dolgozók is tudnak ezzel dolgozni. Méretezés szempontjából, és ha valaki egy ilyet ellenőrizne, akkor itt három alapvető méretet kell meghatározni. Az egyik ugye a fióktartóknak a kiosztása. Azt mondtuk, hogy az tábla függő, a raster méret fogja egyik irányból meghatározni, hogy a fióktartókat milyen sűrűn rakjuk egymáshoz. A másik természetesen meghatározza az is, hogy miután itt a táblák lehajlás szempontjából lesznek teherbe igénybe véve, nyilván függ a tábla vastagságától. Általában 21 mm-esek a Magyarországon szabványosan elterjedt táblák, de létezik 27 mm-es is. Nyilván, ha valaki 27 mm-es, például Ausztriában előszeretettel használják a 27 mm-es táblát, ott nyilván széljelebb is lehetne adott esetben húzni a fióktartókat. A következő, amit meg kell tudni határozni, nyilván a főtartók egymástól való távolsága, ezt meghatározni azt fogja, hogy a fióktartóknak a lehajlása hogy működik. Tehát itt, hogyha statikailag vizsgálnánk, akkor nyilván a fióktartók, mint két támaszú tartó fog működni, és ennek a lehajlása fogja meghatározni, hogy mennyire lehet a két főtartót egymástól elhelyezni. Ez általában ilyen L per 500 és L per 300-as lehajlás között működik, attól függ, hogy milyen igényszintű az épület, mi az, amit megengedünk. Nyilván egy álmenyezetes épületnél megengedjük a nagyobb lehajlást is, ahol ez látszó szerkezetként működik, ott szigorú elvárásoknak, tehát az ELPER 500-as elvárásnak kell megfelelnie. Tehát ez szerint fogják a főtartókat kiosztani. Az alapelv az nyilván az, hogy a szélétől 50 centire kell elrakni, másik végétől is 50 centi, és a közte lévő maradék részt kell tudni valami egész számú többszörösre kiosztani. Alaprajzilag az a szerencsés, hogyha ezek a közbenső mezők, ezek valami egységet mutatnak, főleg a lehajlás szempontjából. Tehát nyilván, hogyha valaki ezeket a terv szerint 3 méteres egységre jön ki, és a végén marad egy 50 centis egység, akkor várhatóan a födém lehajlásoknál, amik azért meglátszanak, főleg amikor le van festve a mennyezet, akkor látható lesz, hogy a 3 métereseknél nagyobb belógás van, és az utolsó csíknál, ahol csak 50 centi vagy 1 méteres sáv maradt, akkor ott markánsabban síkfödémet lehet előállítani. Tehát ezért érdemes ezekre figyelni, hogy ezek egységes osztásba történjenek. Tehát egyszer mondtuk, hogy fióktartó, főtartó, és a harmadik, amivel foglalkozni kell, a támaszoknak a sűrűsége, hogy milyen sűrűn kell ezeket a támaszokat elhelyezni. Ezek nyilván a terhelési mezőktől függnek. A legnagyobb terhelési mező mindig a középső osztásnál van, tehát a középső terhelési mező, amikor a legtöbb terhet kapja a szerkezet. Erre van egy táblázatos segédanyag is a kiosztás szempontjából, itt látható. És ezzel a táblázat segítségével lehet megmondani, vagy kinézni, hogy mi az a maximális távolság, amennyire a lábaknak lenni kell egymástól. Nyilván, hogy a táblázat csak egy segédszerkezet, tehát itt láthatók, amiről most beszélünk, hogy ezek a terhelési mezők, hogy mekkora egy főtartóra jutó mező, és annak alapján födén vastagság függvényében lehet megmondani, hogy mi az a maximális dúc távolság. Nyilván, hogy ez nem ennyire exakt ez a szám, mert hogy ha veszünk egy 6 méteres főtartót, akkor a két végére tudjuk, hogy oda kell rakni lábat, mert az nem megúszható, és a közte lévő rész pedig csak azt tudjuk, hogy mi az a maximális távolság, nyilván a főtartó mérete fogja meghatározni utána már, hogy abba hány darabot kell egységbe berakni, hogy valami egyforma távra. Tehát nyilván ez csak a maximált méretet tudja megadni. Azt kell látni azért, hogy az iparban, amikor dolgoznak, és pláne nagy üzembe megy, akkor sokan nem szeretik ezt a dekázást, hogy most akkor ez 165 centi, nyilván valaki csinál egy ilyen kiviteli tervet is, és ott rajta van, hogy 197 centi, ismeritek nyilván ez a félig kihajtott colstokkal, nem biztos, hogy ezt annyira exaktul fogják teljesíteni. Erre találta ki a Dóka azt a rendszert, amit ő úgy hív, hogy is van egy, sose tudom, egy, 2-4, valami ilyesmi rendszer, de mindjárt megfejtjük, hogy miért. Neki a fatartókon 50 centinként be vannak osztva a raszterek, egy ilyen kék nyilakkal van jelölve, tehát markánsan látható a tartók, és nekik az az alapelvük, hogy a fióktartót mindig 50 centinként kell rakni. Pláne ha az ő rendszerüket használ az ember, ugye, és neki saját gyártású táblájuk, tehát a klasszikus Dóka tábla, ami persze ti még fiatalok vagytok, de az, amit múltkor mondtam, hogy ilyen márkafüggő nevek, azt, ez rájuk teljesen igaz, mert ha egy idősebb embert megkérdeztek, vagy idősebb szakit, akkor azt mondják, hogy Dóka tábla, neki rögtön eszébe jut a klasszikus Dóka tábla, ami vasalt élő héjazat, amit mit tudom, Magyarországon is a 70-es években már behoztak. Tehát nekik van egy ilyen maga a Dóka táblának egy ilyen fogalom meghatározása is. Tehát azt mondja, hogy 50 centinként rakd a fiókot, akkor abból baj nem lehet. A következő lépés, hogy milyen sűrűn kell rakni a főtartókat egymástól, erre van a 4-es szám, ami azt jelenti, hogy ha a raszterokban, a fióktartókon, ugye, amire jelölve van 50 centinként a raszter, 4 rasztert nyire rakod egymástól a főtartókat, magyarul 2 méterre, csak hogy ne kelljen már ugye a számokat sem megjegyezni, hogy 2 méter, csak elég a 4-es számot, akkor azt jelenti, hogy 2 méterenként rakod, akkor megint garantáltan működni fog műszakilag a rendszer. Persze a garantált az azt jelenti, hogy van egy nyilván egy födén vastagsági kritérium, most meg nem mondom a Dókánál, de durván egy olyan 25 és 30 centi körüli födén vastagság. Nyilván, ha azon fölül megy a rendszer, és 50 centis lemez szeretnél, vasbeton lemez, mondjuk híd, pályaszerkezet, vagy akármilyen más komolyabb szerkezet, akkor nyilván akkor ez a dolog már nem állja meg a helyét, ez a raster rendszer. És a harmadik kulcsszám náluk, és akkor az lesz a 2-es, így van, akkor 1-2-4 a rendszer, az a dúcoknak a távolsága, ők azt mondják, hogyha két ilyen kis kék vonalkára rakod egymástól a dúcokat, magyarul méterenként húzod alá, akkor a rendszer tudni fogja a működését. Tehát ők ennyire leegyszerűsítették a dolgot. A gyakorlatban teljesen jó a rendszer. Az egyedüli, amiért néha felül kell bírálni, az, hogyha nagy mennyiségben és nagy üzemben csinál, akkor nyilván ki lehetne számolni, hogy egy ilyen kidekázott táblázathoz képest nagyon elegáns anyaghasználattal élsz ezzel az 1-2-4 rendszerrel, tehát nem lesz gazdaságos. De nyilván arról van szó, hogy valaki családi házat tervez, és nem szeretne nagy bajt, és tudja, hogy az iparosok először láttak ilyet, akkor ez egy kezelhető rendszer, és ezzel viszonylag biztonságosan tudják a födémet megépíteni. Van-e ezzel kapcsolatban kérdés? Ez egy fontos egyébként, ez a födém kiosztási rész. Tehát ha valaki kimegy építkezésre, vagy egyáltalán ilyennel foglalkozik, és nem biztos, hogy csak tervezni kell, hanem elég, ha mint építész megjelenik, akkor ezt át kell tudnia látni, hogy körülbelül a konzolok helyén vannak, körülbelül annyi támasz van berakva, amennyit előírtak, és hogy a héjazat körülbelül úgy van alátámaszva, tehát ebbe az 50 centis raszterbe. Mondom, az a nagyon csalóka benne, hogy nem lehet látni, hogy alulról se lehet látni a tábla toldásokat, tehát hogy lecsúszik-e a tábla, vagy nem, fölülről sem lehet ezt jól látni. Amit itt szeretnék mutatni, az nem igazán ezek a lábak, amit jelenek, hanem a fejekről két gondolat. A villásfej, amiben belkerül a fatartó, és amire elővesszük azt, hogy van egy bizonyos ejtőfej, de ez nem keverendő össze azzal az ejtőfejjel, ami a korai kizsalúzáshoz, és mindjárt a következő 5 percben fogunk róla beszélni. Tehát ez a bizonyos ejtőfej, ez csak egy technikai ejtőfej, azt a célt szolgálja, hogy amikor kizsalúzzák ezt a fatartós rendszert, könnyebb legyen kiszedni a táblákat. Ugyanis hogy történik ennek a kizsalúzása? Ennek a kizsalúzása úgy történik, hogy először le kell tudni engedni a rendszert méghozzá olyan szintig kell tudni leengedni a rendszert, hogy a fióktartók leboríthatók legyenek. Klasszikusan volt egy kizsalúzási rész, amikor hagyományos faszerkezettől egyszerűen fogták és a lábakat kirántották, oda kötöttek kötéllel, lovat nekiéreztették, puf, az egész kidőlt, teljesen jól működött, végül is mikár történik, semmi, összedőlt a zsalúrendszer, de maga a deszka zsalúzat, utána szöktenyítették, mert nyilván ez itt nem megoldható, tehát itt csak úgy lehet leszedni, hogy valahogy a héjakat meg kell védeni. Mikor a deszka leesik a földre, sem baj nem lesz a szőrös deszkának, ugye a régi rendszerekben, az új rendszerekben ezek a zsalutáblák nagyon érzékenyek. Magyarul nem lehet úgy, hogy kiszedi az ember alól a szerkezetet, és majd valahogy leesnek a zsalutáblák, és elkapjuk, hanem azokat biztonsággal kell leszedni. Ez csak úgy lehet, hogyha előbb a fióktartók le vannak fektetve, tehát ez az elf, hogy a fióktartókat leborigatják, utána egy ilyen zárt födémrendszernél mindig az első tábla nem akar elindulni, mert hogy befeszül rendesen a falvégeken és ugye a megkapott betonnyomástól. Tehát ha egy táblát el tudnak indítani, akkor viszonylag, ha jól van kezelve a zsalutábla, akkor szépen úgy egy-egy finom pajszer mozdulattal, de finom mozdulattal elkezdenek lepotyogni a táblák. De ha ezek le vannak döntve, ezek a fióktartók, akkor leesik ezt a 6-8 centit, leesnek a táblák, és utána csak ki kell őket húzogatni. De mondom, ez a mai rendszerben is működik, hogy valaki azt mondja, hogy hát nincs ezzel semmi baj, mert úgyse jönnek le a táblák, kiszedi az egész tartószerkezetet, alámész, és láthatod, hogy ott van az összes sárga zsalutábla, de nincs alatt egyetlen egy támasz. És akkor egyet megindít, és onnantól kezdve, mint a Niagara leesik az egész rendszer. Úgyhogy erre figyelni kell. Na és ahhoz, hogy ezt le lehessen borogatni ezeket a fiókokat, azt jelenti, hogy ha 20 centi magas egy ilyen tartó, 8 centi széles, most ki tudnánk számolni itt nagy Pitagórás segítség, hogy mi az a magasság, amennyit le kell engedni, hogy az átló, ugye a háromszög átfogónyit kéne leengedni, tehát durván egy ilyen 4-5 centit kell tudni leengedni. Ahhoz, hogy ezeket a lábakat ne kelljen letekergetni mindegyiket egyenként, hát erre találták ki ezt a bizonyos ejtőfejes rendszert, hogy egyetlen egy ég kiütésével lezuhan az egész rendszer, és innentől kezelhető. Persze annak függvénye először, hogy a közbenső támaszokat ki kell venni. Nyilván, ahol nincsenek fejek, közbenső támaszok, azokat először kiveszik kizsalúzáskor, és utána lehet ezt az ejtőfejes rendszert üzemeltetni. Jó? Ez csak azért fontos, hogy nincsenek több feladat ennek az ejtőfejnek, csak is az, hogy segítse a kizsalúzást. Ezekről a három lábakról csak annyit, hogy ezek nyilván egy ilyen cseklő-nyukló szerkezetek, tehát ha valaki ilyet tervezne, akkor ez sarokba beépíthető, T-alakú kereszteződésbe bárhol berakható, tehát nem befolyásolja azt, hogy a falsíktól mennyire tudjuk elhelyezni. Zsalúhéjakról már valami szót beszéltünk a múlt héten. A födémeknél tipikusan egyébként ez a három rétegű tartót szokták használni, tehát az, hogy ezt a műanyag bevonatot ritkán, azért ezek elég költséges, és itt a sérülés ez viszonylag garantált ezeknél a födémzsaluzatoknál, mert hogy nincs keretbe védve, amint beszéltünk, hogy a keretes falzsaluzatoknál le van védve maga a héjazat, itt azt látható, hogy nincs semmi védelme, mert hogy önmagában a táblákat helyezzük fel a fatartókra, tehát könnyebben sérülnek ezek a rendszerek, ezért általában csak az olcsóbb táblákat szokták használni. Amiről talán még nem esett szó, hogy ezeket felületkezelni kell, ezeket a táblákat, ez azt jelenti ahhoz, hogy jobban le tudjon válni a beton szerkezetről, ezért valami bevonatot kap, általában olajjal szokták kezelni. Ennek csak egyetlen egy fontos ebbe az olajba a megjegyzés, hogy a zsalutábla szempontjából tökéletesen mindegy, hogy milyen olaj lenne. Tehát a faszerkezet ennyire nem kényes, hogy milyen olajjal kenik be. Mi a kényes akkor? Azt mondjuk, hogy innen mindegy, akkor miért foglalkozunk ezzel, és miért nem mondjuk, hogy ezt be kell kenni valamivel, valami olajos szerkezet. Mi az, ami viszont nem szereti ezt az olajat, és nem akármilyen olajat szeret? Hát ugye hol lesz a kontakt? Tehát egyszer maga a zsalutábla, és utána az olaj mivel fog még érintkezni? Hát a beton felülettel, így van, és ha mi azt szeretnénk, hogy ez egy vakolatmentes felület legyen, akkor azt mondjuk, hogy tényleg sík, jó, szép minőségi zsalutáblát használunk, bekenjük az olajjal, de ennek az olajnak utána a lenyomata fönnmaradhat. És nem a lenyomattal lesz a baj, hanem nem lehet glettelni. Ezt korábban ugye ezzel nem foglalkoztak még, és amikor a 60-as évek végén, 70-es évek bejött Magyarországra az első ilyen rendszer zsalu, akkor egyszerűen az volt a menetrend, hogy gépolajjal, ugye az volt elég, főleg a dízel rendszerű gépkocsikból az olajjal, fáradt olajjal lekenték a táblákat, tökéletesen le is jött, és utána a mennyezette volt a probléma, ilyen volt a SOTE, a torony épület a Nagyvárad téren, az 71 néhányban épült, és az első fél év után a betegek nyakába zúgott a mennyezet, mert hogy nem tudta az olaj, nyilván a tapadása nem működik, tehát ha azt levakolják, leglettelik, akkor ezt nem tudja. Ezért szoktak ezzel foglalkozni, és ezért van az, hogy olyan olajrendszert kell, ami erre nem kényes, tehát nem marad fönt a szerkezeten, és a beton felületen nem hagy lenyomatot. Ezek általában ilyen növényi származású dolgok, de biztos, hogy a gépolaj az, ami a legkevésbé tudja. Tehát tábla szempontjából nem számít. Amivel szokták még, hogy leszokták viaszozni, ennek az a lényege, hogy több forgatást elbír egy ilyen viaszréteg. Tehát bekenik ilyen kefés rendszerrel a táblát viasszal, és utána az 2-3, akár 4 forgatást is működik, anélkül, hogy le kéne a rendszert olajozni. A kép az csak azt mutatja megint, hogy valóban ilyen egyszerűen működik. Itt látható jól ez a fatartós rendszer. Nyilván, hogy ezek könnyen lehet betétekkel toldani, tehát ahol nem jön ki a raster méret, ott deszkával ez jó pótolható lenne, és miért nem pótolható deszkával egyébként igazából? Ugye első körben azt tűnik, hogy tényleg teljesen jó, mert faszerkezet, és akkor deszkával lehet pótolni. Azt mondtuk, hogy 21 mm-es a szerkezet, akkor miért nem lehet csak úgy deszkával pótolni? Általában mi a deszka mérete? Tehát azt mondja a vállalkozó, vagy az építő, semmi probléma, nem kell hozni pluszanyagot, itt van egy csomó szőrös deszka, megmaradt még, meg a tetőből is maradt egy kis anyag, vagy lesz még, hoztunk már előre, meg a szomszédbácsi is adott a vízóraknából, is maradt egy csomó jó szőrös deszka. Mi lesz azzal a baj? Hát, hogy 24, igen, colos deszkáról beszélünk, tehát nem működik a rendszer, igen, és lenyomatában egyszer csak meg fog jelenni. Az egyik, másrészt pedig nyilván az, hogy szőrös, azt sem szeretjük, mert hogy a felület az ugye nem lesz vakolatmentes szerkezet. Jó, tehát ilyen szempontból általában egyébként a zsalus cégek lelkesen kínálják a sérült táblát, tehát amikor visszaviszi a bérlő, és megsérült a sarka, meséltem, ugye új árat ki kell fizetni, és akkor utána ezt még el tudják adni még egyszer használt táblaként, vágható szerkezetként, tehát ezzel mindig számolni kell egyébként, ha költséget csinál az ember, hogy költségvetés, hogy van többlet költsége egy ilyen rendszernek, mert hogy betétet mindig kell rakni. Majd még visszatérünk itt a betéteknél, hogy hol van az, amikor még betéttel kell foglalkozni. A következő födémrendszeri rész, az pedig a keretes rendszer. Ezek viszonylag egyszerű szerkezetek, hasonlóan működnek, vagy hasonló a keretelv, mint a falzsalú rendszereknél. A különbség az, hogy maga a keret alumíniumból van. Tehát amennyire azt mondtuk a falnál, hogy nem szeretjük, hogy alumíniumban van, mert hogy a rugalmassága modulusa ugye, nem egyezik az acél szerkezetével, itt annyira azt mondjuk, hogy a súlya miatt ezek alumínium táblák, de a benne lévő szerkezet ugyanúgy rétegelt lemez borítással működik, ugyanúgy acél lábakkal készül. Az építésben az a különbség, hogy ezeket lentről tudják fölépíteni. Tehát amit most látunk rendszert, az mindegyik sarokban, ebben a topek rendszerben, minden sarokban, tehát tábla csatlakozásnál, négy táblánál egy láb lesz. Ez nyilván a kiosztást egyszerűsíti, mert hogy nem kell filozofálni azon, hogy milyen raster méretben hova rakjuk a lábakat, mint a fatartósnál, csak is a sarokpontokra lehet rakni a lábakat. Tehát innentől kezdve nyilván a gazdaságossága azért megkérdőjelezhető, mert itt is látható, hogy erdőszintű a tábla, vagy a duc kiosztás, tehát viszonylag sűrűn lehet rakni ezeket, vagy sűrűn kell rakni. De lentről történik az építés, két lábat leraknak, fölhúzzák rá a táblát, ezeknek speciális fejük van, és egyszerűen föltolják egy rúddal, és alárakják a következő lábat. Tehát ilyen egyszerű földről, ez egy gyors építési rendszer. Mi az, amit láthatunk itt az alján, és ami esetleg még mint kivitel szempontjából, vagy ha valaki az építkezésekre kikerül, amire föl kell hívnunk a kivitelező figyelmét. Hát az, hogy mire támasztjuk le ezeket a lábakat. A hagyományos építési mód, balaszt, és nem tudom, ti évszerben mit tanultatok, sokszor fölmerült, és ez régi építkezéseken divat volt, hogy a padozatnak a rétegrendjét azt majd később kell elkészíteni. Addig süllyed a ház, nem foglalkozunk vele, és majd, amikor már tető alatt van, akkor készül el a padozati rendszer magyarul, a termet talajon vagy kavicságyra kellett rakni a támaszokat. Azért a mai korszerű építési rendszerben hál' Istennek ez nem jelentkezik, mert hogy valahogy ez a vasalt, ajzatbeton, ez egy elterjedt dolog, tehát a szigetelés elkészítése véget általában van a kavicságyon egy vasalt ajzat, és onnantól kezdve már ezek kényelmesen támaszthatók ezek a lábak. Mi lehet ezzel a probléma, hogyha ilyen szerkezet rakjuk, tehát ha ilyen pallóterítésre rakjuk? Hát a süllyedés, tehát az, hogy amikor például megázik a szerkezet, jön egy eső, akkor az egyenletlen süllyedés miatt elindulnak a lábak, külön önálló életet élnek, és mire megkapják a betont, főleg a terhelés véget, akkor nem lesz sík födém. Ez egyébként gyakori hiba az erkélylemezek építésénél. Tehát amennyire itt azt mondjuk, hogy nagyon jó, megcsináltuk a vasalt ajzatot, vasalt ajzaton történik az építés. Ehhez képest a külső erkélyek, teraszoknál az történik, hogy nincs alatta semmi, pláne, hogyha alápincézett az épület, akkor előtte luk volt, gödör van, minden bajunk van vele, tehát ott mindenféle ideglenes visszatöltések vannak, és ott történhet ez meg. Tehát volt már arra példa, hogy 10 centit is lemászott a erkélylemez széle. És ez ugye menthetetlen, tehát vele nem lehet semmit csinálni, mert ez akkor történik, bebetonozzák frissen, éjszaka jön egy eső, és reggelre, amikor kimennek az emberek, akkor már fölborul a sörös üveg a erkélyen, mert egyszerűen annyira lemászik a széle. És ilyenkor már nincs visszaút, tehát nyilván utólag visszaemelgetni ezeket nem lehet a szerkezeteket. Tehát ilyen egyszerű ez a keretes szerkezet, és ennek a keretes szerkezetnek a továbbfejlesztése volt, amikor kitalálták és elkezdték ezt az ejtőfejes rendszert. Mi is az ejtőfejes rendszer? Az ejtőfejnek az lenne a lényege, hogy korán ki lehessen zsalúzni egy födém szerkezetet. Ha azt nézzük, hogy a födém kizsalúzásra a statikai szempontból vizsgálva azt lehetne mondani, hogy a szilárdság az 28 napos korában éri el, tehát 28 naponként lehetne kizsalúzni egy födémet. Ez nyilván statikailag működik is, a gyakorlatban persze azt lehet mondani, hogy ha ezen a födémen nincsenek rajta a méretezésnél vett terhek, tehát nincsenek hasznos teher rajta, nincs válaszva, stb., akkor nyilván, hogy csak az önsúlyáról fogunk beszélni, tehát sokkal előbb kizsalúzható lesz a szerkezet. Általában azt lehet mondani, nyilván óvatosan, mert időjárástól kezdve, beton minőségtől, sok mindentől függően, de a mai gyakorlat egy normál, mondjuk nem a mai idő, de egy ilyen 15-20 fokos időben azért egy 6-8 nap után ki lehet zsalúzni egy födémet anélkül, hogy károsodna, tehát hogy az önhordását már tudja biztosítani, az önsúlyát. De ez sem elég az iparnak, aztán, hogy hát ilyen sokat nem lehet várni vele a mai világban, ezért elkezdték gyorsítani a szerkezeteket, és így született meg az ejtőfejes rendszer, ami azt tudja most már, hogy 2-3 nap után ki lehet zsalúzni a szerkezetet. Tehát egy friss betont akár második, harmadik napos korában is ki tudnak zsalúzni. Ezt pedig csak úgy lehet elérni, hogyha olyan rendszert kell kitalálni, hogy a támaszok ne mozduljanak el. Tehát legyenek benne olyan támaszok, amik kizsalúzás után is a helyén maradnak, és valamilyen módon viselik a födém terhét. Tehát, hogy nem mozdul meg a szerkezet. Mert hogy különben elindulnak a káros lehajlások, ugye a szerkezetben a kúszások megindulnak. Erre született az ejtőfej, aminek ilyen egyszerű az elve, és mindjárt mutatom. És ezt kifejezetten a keretes rendszereknél kezdték el
először forgalmazni. Egyébként ebben a Peri volt az élenjáró, tehát ő volt, aki ezt legelőször elkezdte csinálni. Tehát ennek ez az alapelve, hogy olyan fejeket kellett kitalálni, aminek a vége fölér a vasbeton szerkezetig, tehát magyarul a födémlemez alsó síkjáig fölér, és egy ilyen gallér rendszerrel vannak ráfüggesztve a táblák. Ennek nagyon sokféle variációja van, tehát lehet azt is, hogy pontszerűen támaszt alá, tehát amikor magák a zsalutáblák egy galléron függnek, és amikor kizsalúzunk, akkor leesik a zsalutábla ezen a csúszka rendszeren, és itt a következő ábrán lehet látni. Tehát lecsúsznak a zsalutáblák, de a támasz mozdulatlanul marad, tehát nem mozdul el a szerkezet. Ez egyik módja, nyilván aztán elkezdték ezt kombinálni, és lehet variálni, lehet azt is, hogy amikor erre gerendák vannak fölültetve, tehát azt jelenti, hogy a gerenda maradt fönt, és mindjárt talán találok erre is képet, tehát nem csak pontszeren, hanem vonalmentén lehet alátámasztani a szerkezetet, és a közbenső gerendára ráülő szerkezetek fognak lemászni. Itt van egy ilyen ábra, tehát a támasz fölér a födém alsó síkjaig, meg a gerendák is, és a fejre függesztett táblák fognak leesni kizsalúzáskor, de maga a gerenda rendszer az fönnmarad, tehát vonal mentén el lehet érni. És ezzel valóban azt lehet elérni, hogy két naponta lehet kizsalúzni. Nyilván mi ennek a hátránya? Hát a hátrány az, hogy elég sok szerkezet benn maradt. Tehát ha valaki ezt költség oldalról próbálja nézni, vagy anyag szempontjából, akkor nyilván számolni kell abba, hogy a támaszok mondjuk kétharmada benn marad. Ha gerendás a rendszer, akkor a támaszok kétharmada plusz a gerendáknak és a kétharmad része benn maradt. Tehát dupla annyi anyaggal kell dolgozni, mert hogy nem lehet különben kiszedni a rendszert. De viszont nagyon gyors forgatás érhető el. Aztán ennek persze nagyon sok, hát ez így néz ki mondjuk ez a változata, tehát amikor gerendás rendszer, ezek a gerendák a bennmaradóak, és a fiók, itt ez egy olyan rendszer, amikor fiók tartók potyognak lefele róla, sokféle rendszerben lehet ezt elképzelni. A legújabb, amit kitaláltak, az, hogy ez fatartósnál is lehessen, mert ugye a probléma mindig az volt, hogy a fatartónál ez nem működik, és a fatartós rendszerek ugye kvázi hátrányba kerültek. Aztán ez ellen persze sok lobby volt, és ha valaki ebbe belemérne, nyilván nem ez a dolgotok, akkor sok szakcik jelent meg. És egy időben, amikor a Hünnebecknél dolgoztam, akkor nekünk nem volt, persze a Hünnebecknek ez nem volt a rendszer, és akkor mi azt próbáltuk megnézni, hogy mi a hátránya. Hát nyilván ez egy, lehet mondani, hogy ez egy elég rossz üzletpolitika, de ez a német rendszerben mindig ez volt, hogy ilyen oktatásokon is először nem azt tanultuk meg, hogy a saját rendszerünk miért jó, hanem miért rossz a másik. Ugye hát ez nyilván ez ilyen marketinges bóckodás. De a lényeg az volt, hogy csináltunk egy vizsgálatot, és annak az volt a lényege, hogy a támaszokban ébredő erőt vizsgáltuk. És ezt persze nyilván nem negatívunként kell felhozni, hanem egyszerűen statika, és ezzel számolni kell. Tehát az történik egy ilyen rendszernél, amikor kizsalúzzák három nap után a födémet, és ezek a támaszok bennmaradnak, utána rögtön kezdődik a következő felmenő szerkezet építése, következő födém, és az történik a mérésekkel, ilyen nyúlásmérő bélyegeket raktunk a oszlopokra, hogy igazából amíg ezek a támaszok bennmaradnak, azok tulajdonképpen nem veszik, azok veszik föl mindig is a födémek terhét, és magyarul a födémek nem vesznek át semmilyen terhet. Tehát amíg nincsenek ezek meglazítva, ezek a támaszok, addig, amikor rárakják az ember a második, harmadik, negyedik födémet, akkor a legalsóra halmozottan jönnek rá ezek a terhek, tehát nem tud elindulni a födém szerkezetben a kúszás, amitől a maga a födém dolgozni kezd, ahogy lehet mondani, és az összes teher koncentrálódik az alsó szintekre. Ez azt jelenti, hogy károsodik a támasz szerkezet. Ugye ezek a támaszok ugye méretezve vannak, mint tudom, másfél-két tonnás teherbírással vannak méretezve, és akkor lehet számolni, hogy ha egy másfél tonnás támasz, mondjuk egy tonnás terhet visz a földszinten, akkor a második, harmadik szinten, hogyha nem zsalúzzák ki, akkor ezek a terhek rá fognak adódni, és ezért tönkre fognak menni a szerkezetek. Persze nyilván a nagyon egyszerű megoldás az megszületett, és ez mindenki pofon egyszerű, hogy ezeket a támaszokat időnként meg kell lazítani. Tehát két-három nap után kicsit engedni kell rajta, tehát magyarul, hogy a födém elkezdjen tudni dolgozni, tehát a födém önmagában is teherhordó legyen, és támaszkodjon a falakra, pillérekre, és ne csak a lábakra támaszkodjon, és innentől kezdve ez a méregfog kihúzható, de ez megint valakinek a felelőssége, hogy ott az építkezésen ezt karban tartsa, és tudja, hogy mikor melyik támaszt kell meglazítani, hogy valóban dolgozzon. Visszatérve tehát a fatartós rendszernek, ugye úgy tűnt, hogy ebben nincs ejtőfejes rendszer, hát erre született meg a fatartónál is ez a fajta ejtőfej, ami azt látjuk, hogy a támasz megint csak fölér a zsalutábla aljáig, ez a támasz, és jobbról-balról pedig a világba be lehet rakni a fatartót. És kizsalúzáskor többen a fatartók leesnek, de maga a támasz fönnmarad. Nyilván a hátrány, hogy a zsalutábla alá támaszkodik be, máshova nem tud, tehát látszik, hogy itt rá is lehet szögelni a zsalutáblát, tehát amikor kizsalúzzák, akkor bennmarad a támasz, és az a sor zsalutábla. Tehát nem gerendaként fogod alátámaszgatni, hanem magát a zsalutáblák fognak bennmaradni. Tehát nyilván, ha anyag mennyiséget kellene számolni, akkor azt lehet nézni, hogy mi az a többlet támasz, illetve többlet héjezet, ami bennmarad. Hát itt látható. Ugye azt mondja, hogy a födém támasz az ábet is az ejtőfejesek, és vannak a B, a sima támasz. A rajz speciál, ha megnézitek, akkor nem éppen egy szerencsés, mert hova kéne ezeket rakni az ejtőfejet? Tehát ha egy kicsit átgondoljuk, akkor nyilván nem a sarokba fogod meg a legszélére, tehát valami mezőközép, tehát ilyen a legnagyobb nyomatéki helyeken kellene felrakni, tehát nyilván nem itt lesz a domináns, de nyilván a példa kedvére ez arra jó volt, hogy látható, hogy ez a rendszernek az alapelve. És akkor ugyanez kizsalúzott állapotban, tehát amikor azt mondjuk, hogy a szerkezet, hogy a bezsalúzott állapotban, itt látható, hogy ez a fej fölér egészen a tábla alsó síkjáig, és utána a kizsalúzáskor az alsó részeken, akkor azt látjuk, hogy bennmarad a támasz, lejön a zsalúzati szerkezet, és fönnmarad a zsalutábla ezzel a héjszerkezettel. Tehát ez lenne a korai kizsalúzásnak a lényege. Tehát 2-3 nap után ez fontos lehet kizsalúzni a szerkezetet, azzal kell nyilván számolni, hogy jóval nagyobb anyagigénye van ennek a megoldásnak. Fatartós rendszernél tudunk egyébként ilyet csinálni? Hát persze, hogy tudunk ilyesmit, anélkül, hogy támaszok legyenek. Ott születik meg az a megoldás, hogy és itt visszakeresném ezt a táblás fatartós rendszert, hogy a táblák közé, és akkor visszarakom ezt az ábrát, egyszerűen betéteket fognak berakni. Tehát itt van ez a bizonyos fatartós rendszer, és bizonyos mezőkbe azt mondják, hogy nem egész táblát rakunk be, hanem beraknak egy csík, ugye már megtanultuk, hogy nem szőrös deszkát, hanem anyagából vágott 21 mm-es csíkot, azt a csíkot utána külön alá lehet támasztani, és kizsalúzáskor bennmarad. Tehát még adott esetben ez a bizony speciális fej is kisporolható. A másik, amire most ezt itt elővettem, hogy kizsalúzásnál, attól függetlenül, hogy adott esetben azt mondjuk, hogy 6-8 nap után kizsalúzzuk a szerkezetet, azt tudjuk, hogy még mindig csak olyan 50-60-70%-os teherbírása van. Ez azt jelenti, hogy ha jól forog a rendszer, és mi következő szintet építjük, akkor pontszerűen akár egy héten belül megint fog kapni egy tisztes, pontszerű terhet a födém, amit ugye az alsó szerkezet fog támasztani. Tehát ez azt jelenti, hogy muszáj bent hagyni lábakat, független attól, hogy maga a rendszer adott esetben önhordó már, hogyha mi egy hét múlva mondjuk négyzetméterenként még 500 kilós terhet rárakunk a következő födém terhéből. És hogyha ezt szeretnénk elérni, akkor ez egy nagyon jó módszer, hogy előre berakunk már csíkokat, és ott bent hagyjuk a támaszrendszert. A másik megoldás természetesen az, hogy amikor már garantáltan önhordó a szerkezet, tehát a födémünk tudja az önsúlyát hordani, kizsalúzzák az egész rendszert, és mielőtt a felső következő szinti függőleges terheket megkapná, akkor utólag pontszeren alá lehet támasztani a nyomatéki maximált mezőkben. Tehát így lehet azt elérni, hogy a szerkezet ne károsodjon, mert hogy azért a 28 nap az 28 nap, tehát a végteherbírásából szempontjából a födémnek, tehát neki ezt azért tudni kell, az extra terheket. Mi történik akkor is, hogy beszéltünk az erkély lemezeknél, hogyha magas szerkezeteket kell építeni. És erre teljesen jó példa egy családi háznál is pontosan az erkély lemezek, amikor azt látjuk, hogy mondjuk egy emeleti erkély a földszinthez képest ugye akár 6-7,5 méter magasságban is elhelyezkedhet, akkor a hagyományos dúcokkal ezt nem tudjuk, tehát akkor kell valamiféle toronyszerű valamit építeni. Normál esetben a hagyományos támaszok 5,5 méter az a maximált mérete. Nyilván a kezelhetőség, tehát nyilván műszakilag lehetne még többet is kitalálni, de egyszerűen nem lehet kezelni. Tehát a 6 méter, vagy az 5,5 métereseket is már mindig fordítva kell berakni, mert hogy nem tudják a csapot, tehát nem lehet 2,5 méter magasságban állítani a szerkezetet. Tehát azokat mindig megszokták meg így is fordítani, fejjel lefele rakják. Ahhoz, hogy egyáltalán elérhető legyen. De ha ennél magasabb szerkezet van, akkor kell az, hogy valamiféle keretszerű szerkezet legyen. Lehetne mondani azt, hogy ez lehetne asztalzsalú is, és erre szándékosan nem tértünk ki itt az asztalzsalukra, mert hogy az is egy födémrendszer, de tulajdonképpen az egy klasszikus régi rendszer, ma ugyan a reneszánszát él és létezik, de az csak annyiban különbözik az eddigiektől, a fatartos födémektől, hogy tulajdonképpen szerelt állapotban fixen van rajta négy láb. Ez azt jelenti, hogy ezek olyan általában olyan 6 és 10 négyzetméternyi egybe szerelt felületek. De pontosan ugyanúgy néz ki, mint egy fatartos födém, főtartókkal, fiúktartókkal, csak a lábak fixen vannak benne rögzítve, és daruval emelhetők. Tehát ilyen szempontból lehetne itt mondani, de nem keverendő a rendszer, mert azok megint csak szintmagas szerkezetekben működnek, tehát ez a 3 és 5 és fél méter közti magasságban, tehát ennél magasabb szerkezetekre nem. Tehát erre találták ki ezt a toronyrendszert, amit szintén mindenki forgalmaz, mindegyik zsalugyártó. A lényeg az, hogy ezek valami, mint a Lego rendszerű elemekből lehet összerakosgatni. Ez pont, amit itt látunk, ez egy méterszer méteres torony. Nagyon egyszerű az összeszerelése, egyszerű elemekből áll. A trükk benne az, hogy nincsenek elvesző alkatrészek, tehát minden ilyen András szerkezet is egy kis csappantyús bilincsel kell rárakni, tehát nincs külön olyan szerket, amit valakinek a zsebébe kéne hordozgatni és úgy rak föl, hanem egy az egybe a szerkezeten lévő, és ilyen módon lehet összerakni ezeket a tornyokat. Ugyanúgy alul fölül állítható lehetőség van természetesen, tehát ez a finom állítás, mint a hagyományos lábrendszereknél. Itt látható a fejrész, hogy van ez kialakítva. Tehát ugyanilyen hagyományos villás fejrendszerrel működik, és a talpon is egy állítható menetszárral. Egyébként ezeket használják például a most ugye sok pláza épül Magyarország, meg épült is tipikusan a mozi szerkezeteknél. A moziknál ugye nagy belmagasság van ráadásul, változó szintű, tehát ott kiválóan használható a ferdefödémeknél. Ferdefödémeknél miért lehet még ez jó szerkezet? Ferdefödémeknél mi a probléma az eddigihez képest? Az eddig azt mondtuk a fatartós rendszernél is, hogy a három lábak föl se vesznek vízszintes terhet. Milyen vízszintes terhek vannak egy vízszintes födémnél egyáltalán? Léteznek? Tehát kell nekünk azzal foglalkozni? Hát persze azért létezik a betonozásnál, hát ott dolgoznak az emberek, 6-8 ember mászkál a födémen, húzza a pumpacsövet, tehát nyilván, hogy van vízszintes terhek is felmerülnek. Ezeket általában egyébként úgy tudják kivédeni, mintha nincsenek, ezek a három lábak, hogy ezt nem tudják, hogy ki van ékelve a héjazat. Tehát a pillérekhöz, falmezőkhöz ki van az egész vízszintes értelemben ékelve, és ezzel tudják a vízszintes terhet fölvenni. Ehhez képest ezek a tornyok nyilván valamilyen szinten fölvesznek vízszintes terhet, hát nem biztos, hogy mindent ki kell ékelni, nyilván ez a födém ferdességétől is függ. Jó, itt fogjuk folytatni akkor a szünet után. Folytatjuk akkor a megkezdett magas szerkezetek zsaluzatát, kis figyelmet kérnek ott az oldaltájékon is. Tehát keretes rendszerrel tudjuk megoldani, túl sokat nem érdemes vele foglalkozni, mondom, mindegyik rendszernek létezik ilyen, hogy körülbelül miket lehet vele csinálni, arra mutatnék inkább egy-két példát. Most nyilván hídpályás szerkezetek, de főleg amire mi szeretnénk használni az, hogy magas szerkezetek, tehát ami már normál szerkezettel nem elérhető, tehát azoknak a zsaluzatát kellene vele megoldani. Amit említettem, ferde pályás szerkezetek, ez az alsó képen jól látható. Persze nyilván ilyen ferdeségűnél már biztos, hogy andrásolni is kell magukat a tornyokat, víztároló építése, ez pedig nyilván nagyobb irodaházak építésénél. És hogy azért mutassak egy hazai példát is, ez egy autópálya építésnél készült, kicsit sűrűn ezt a kiosztást lehet látni. Nyilván a sűrűség abból adódik, hogy autópálya lemezről beszélünk, tehát a 60-80 centis vasbeton vastagságokról lehet beszélni, sőt van, ahol elérte ugye az egyméteres pályaszerkezeti magasságot, tehát ott nyilván, hogy a sűrűsége innen adódik a tornyoknak. Erre van még egy viszonylag egy ilyen jobb kép, tehát ez így néz ki, ilyen erdőbe készült ez annak idején az M1-es autópályának az egyik híd szerkezetének az építésénél látható. Csak hogy hazai példát is, és egy közbenső, ez pedig egy, hát ezt meg nem mondom, ez is azt hiszem a Lágymányosi hídnak az egyik belső szerkezete épült, ugyanezzel a konstrukcióval, tehát ezekkel a bizonyos torony szerkezetekkel, de látszik, hogy fatartós, hagyományos rendszerű zsaluzatról beszéltünk. A múlt héten azt mondtam, hogy három alapvető dologról kéne beszéljünk, zsaluzatok, vasszerelés, vasbetonszerkezetépítés, vasszerelés és a betonozás technológiája. Nyilván a legnagyobb hangsúlyt a zsaluzatra fektetjük, és inkább arról beszélünk többet. Ennek több oka van. Egyrészt a vasszerelés, most két mondatban fogunk róla beszélni, de nyilván mi nem vasszerelők vagyunk, mi sokat nem tudunk ott, inkább egy-két apró észrevétel vele. A másik pedig, hogy a beton technikára nem tudom, mennyi időnk fog maradni. A beton technológia viszonylag azt lehet mondani, hogy nagy irodalma van, sok mindent meg tudtok találni róla, tehát amennyiben nem végzünk, azért ezek az információk elég jól, tehát az, hogy látszó beton, öntömörödő beton, amikről még lesz szó, hogyha azok csak slágvortokba lesznek érintve, ennek viszonylag utána tudtok jól nézni. Azt viszont, amiről majd fogunk még beszélni, például a zsaluzatok forgatása, tehát a zsaluzatok ütemezése, arról viszonylag kevés irodalom van, kevesen foglalkoznak vele, majd azt is megmondjuk, vagy megmondom, hogy miért. Tehát ha már vasszerelésről beszélünk, akkor magát a technológiáról nyilván nem fogunk tudni sokat hozzátenni. Azt igen, hogy a mai korszerű értelemben a betonacélt általában üzemben gyártják le, tehát amíg a régi rendszerben a helyszínen volt vágás, hajlítás, szerelés, addig ma azt mondom, hogy készen érkeznek a szerkezetek lehajtva, levágva, és a helyszínen csak szerelés történik. De minket ez sem érdekel igazából. Ami jobban érdekel minket, és azt mondjuk, hogy építészként tervezhetek valamit, és azt szeretnétek, hogy az úgy valósuljon meg, akkor egy-két kritériumnak meg kell annak felelni. Az egyik az, hogy ha egy nagyon egyszerű födém szerkezetet nézünk, mint egy két irányban teherviselő lemez, amit itt látható, akkor azt tudjuk mondani róla, hogy nyilván alsó-felső betonacél hálóval készül. Most a hálót nem biztos, hogy szó szerint kell érteni, tehát nem feltétlen hegesztett háló, de hálós vasalással készül. Az egyik kritérium az, hogy az alsó hálónak kell lenni valami távtartása a födémtől, hogy ennek nyilván statikai oka van elsősorban a húzott övnél, de a másik oka nyilván az, hogy korrózióvédelem, a harmadik pedig az, hogy nem érhet a födémhez. Ezt, amit a képen látható, úgy oldották meg, vagy úgy oldják meg, hogy egyszerűen kis beton csíkok vannak beépítve, előre gyártott kis gyárilag boltban kapható beton csíkok, amikre támaszkodik a szerkezet. Ez azt jelenti, hogy amikor kizsalúzzák, akkor nincs lenyomata a szerkezetnek. Régen azt csinálták, hogy egyszerűen vezérvasakat raktak le, tehát meg volt a hálós kiosztás, akkor azt mondták, hogy leraktak egy Fi-12-es betonacélt, mint tudom, 3 méterenként, és arra szerelték az egész szerkezetet. Ez azt jelentette, hogy amikor kizsalúzták, akkor látszott a lenyomat, de ezzel senki nem foglalkozott, mert bevakolták. Kész. A mai korszerű értelemben viszont nem szeretnénk, ha vakolni kéne a födémet, hisz azért használunk viszonylag drága és jó minőségű zsaluzatokat, tehát ezek a zsalutáblákkal már nem kellene vakolni, akkor viszont nem várható el az, hogy ezek alul meglátszódjanak. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy távtartókat kell berakni, vagy ezeket a betoncsíkokat, vagy műanyag kis bakokat szoktak berakni a statikai terven előírt 2-2,5 cm, attól függ, milyen távolságra kell legyen a betonacél a felülettől, annak függvényében lehet. A másik fontos, ami tipikus hiba szokott lenni, hogy a felső hálót valamire rá kell rakni, ugye úgynevezett ilyen, vagy ilyen macskalábakra, vagy itt látható, hogy egy ilyen bakszerűre fogják föltámasztani a felső hálót, hogy meg legyen a két háló közt a megfelelő távolság. És ezeknek a letámasztása, ugye nem tudom, mennyire látszik, ugye jól látszik, hogy ez nem magyar példa, kis műanyag sapkák vannak a betonacélon. A hazai értelemben ezt szokták így egy az egybe lerakják, és megint az történik, hogy pontszerűen a mennyezeten megjelennek ezek. Ennek az a baj, hogy csak idővel jelennek meg. Tehát amikor átadják a vasbeton szerkezet, minden nagyon szép, minden nagyon jó, legletelik, és akkor egy fél év múlva az üzemeltetés során megjelennek a rozsdafoltok a mennyezeten, és nem lehet eltüntetni soha többet. Tehát egyszerűen mindig átüt. Tehát ezt lehet megakadályozni azzal, hogy például ilyen műanyag sapkák, illetve hogy ezek a sámlik vagy macskalábak, amik ugye a távtartóként működnek az alsó-felső háló között, azok soha nem támaszkodhatnak le a födémre. Tehát ez egy nagyon fontos. Ugyanúgy a falzsaluzatnál is, hogy távtartókkal kell eltartani. Hát itt lehet látni ezeket most közelebbről is, hogy ezek a bizonyos előregyártott, ezek általában üvegszálas beton kis csíkok, amikkel biztosítható az, hogy ezek a betonacélok mondjuk a megadott 2 cm-es távolságra helyezkedjenek el. Tehát magyarul, ha mi építkezésre kimegyünk építészként, kimentek, és át kell venni egy szerkezetet, és mondjuk nem azt mondom, hogy statikailag, de legalább rá kell nézni, és azt mondja a tulaj, hogy legalább nézzetek rá a hétvégén, hogy jó az a szerkezet, vagy úgy szemrevételezni, ugye mondjuk szemre csak kapálni lehet, de legalább megnézni valahogy, akkor ez egy fontos dolog, hogy rögtön azt látjátok, hogy ha a háló ül a zsaluzaton, akkor az nem megfelelő, sem statikailag, sem abban a szempontból, hogy utólag rozsdafoltok megjelenek. Hát semmiféle vas szerkezettel nem érintkezhet a zsaluzat, akkor lesz normális a szerkezet. És akkor ilyen távtartót mutatok még, nyilván ezek műanyagból is és betonból is készülnek, ezek mint rá lehet drótozni a hálóra, ugyanúgy falszerkezetnél is, hogy meglegyen a megfelelő távolság a szerkezettől. És ha már betonacélról beszéltünk, akkor apró kiegészítő elemek. Például azt mondtuk, hogy fabetéteket kell berakni a fatartós rendszerben ahhoz, hogy kizsalúzható legyen. De nem csak akkor rakunk be fabetétet, hanem ha fölnézünk itt a mennyezetre, és ez egy sík födém lenne, és azt mondjuk, hogy egy 50x2 méteres táblával kell kiosztani, akkor nagy valószínűséggel nem raster méret, mert nem, míg ha az építész valamilyen oknál fogva is ilyen raster méretbe gondolkodna, nem szoktak, és ezzel nincs is baj, tehát nyilván nem 6x10-es belvilágot fogsz tervezni, de ha még azt terveznél is, akkor nagy valószínűséggel, amikor fölfalazzák, akkor az nem 6x12-es lesz, hanem még 6x03-szor, vagy 5x59-szer, magyarul betétet kell belerakni. Az egyik módja, amit beszéltünk, hogy ez a csíkba rétegetlem, ez a másik pedig, hogy előre legyártott, mert Magyarországon még kevésbé van forgalomban, vagy kevésbé van a piacon, de létezik ilyen előre gyártott, ugyanúgy üvegszálas erősítésű beton lemezke, amit beraknak a födémre, ebbe a bizonyos csíkba, tehát zsalutábla helyett, és tulajdonképpen önmagában egy bennmaradó zsaluzat lesz, és egy ilyen lenyomatot fog adni a födém szerkezeten. Ez látható majd belőle. Tehát amikor kizsalúznak, akkor egy ilyen csík fog látszani, ami letteléssel természetesen eltüntethető. Ami még beton zsaluzatba alkatrész, és amiről még talán nem beszéltünk annyit, ezek az átkötési szárak, azt mondtuk, hogy menetbordás betonacéllal van átkötve. Normál esetben ez egy műanyag hüvelyben mozog, mert hogy ezek visszamenthetőek. De hogyha azt mondjuk, hogy vízzáró beton, és erről megint csak kéne még beszélni, ha lenne rá még egy kis időnk, majd vízzáró szerkezetek, ott a műanyag cső, ami bennmarad, ugye nem megengedhető, mert hogy szivárgási útvonalat tudunk biztosítani. Hát erre született az, hogy tulajdonképpen ugyanilyen üvegszálas, vagy azbeszt, amit ma már nem nagyon engednek, betoncsövek lesznek az átkötési csövek, és ezen keresztül megy az átkötési menetszár, és ezek maradnak benne a beton szerkezetben, önálló eltetél, és ugye ezeknek a bordázott felete tudja biztosítani a hosszabb szivárgási utat, tehát hogy valahogy ez vízzáró szerkezetként működjön. Jó? Tehát ennyi lenne nagyon röviden a kiegészítő alkatrészei. Egy-két gondolat zsalú tervezésről. Igazából födémszerkezetek számítógépes tervezés, és most kifejezetten arról beszélünk, nincs igazán jól kitalálva. Valószínűleg egyszerűen azért, mert nincs a piacnak rá nagy igénye. Tehát amennyire építészeti programok, ezt nektek nem kell bemutatni, hogy fejlődnek, ahhoz képest ezek a programok nem igazán jól működnek. Ennek valószínűleg mondom az oka, hogy az igény nincs rá. A két ok van erre. Az egyik az, hogy ha bonyolult a födémszerkezet, akkor egyedi zsaluzat kell, tehát ha íves, sokszög, tamtaram, tehát ha nem pár, akkor oda egyedileg kell megtervezni a rendszert. Tehát nyilván számítógéppel, magával a programmal bonyolult lenne, tehát akkor mechanikusan van kiosztva a rendszer. Ha pedig nagyon egyszerű modulrendszerről van szó, az előbb említett mondjuk 6x12-es raster, mert akkor nyilván egyszerűen csak makrokként vannak ezek a tartók, és csak be kell rakosgatni 50 centinként, tehát viszonylag egy ilyen egyszerű mechanizmussal működik. Amit kitaláltak, a fal rendszereknél, tehát falak zsaluzásánál, ott működik ez a kvázi automatizált rendszer, tehát ott az valamiért, valószínűleg, hogy ez több idő vagy kellemetlenebb lehet, de mindesetre egy ilyen falkiosztás az megy most már majdnem mindegyik cégnél automata rendszerrel, tehát egyszerűen csak be kell vinni a geometria méreteket, milyen táblák vannak készleten, és onnantól kezdve valóban a rendszer ilyen egyszerű, primitív formában, mint amit látható, kiosztja a zsaluzatot. A födémi általában az a baj még, hogy a pillérek is megzavarják a rendszert, nem tudja rendesen a kiváltásokat kezelni, tehát innentől kezdve. De mondom, nincs érdekeltsége, úgy néz ki a piacnak ebben, hogy a nagyon nagy fejlődést hozzon. Amiről viszont mi fogunk beszélni, és fontos a zsaluzatoknak a gazdaságossága, és amit nektek is látni kell, és ezért mondtam, hogy ennek viszonylag az irodalma is szűk, hogy mitől gazdaságos valami, és hogyan lehetne ezt számolni, és hogyan lehet ezeket osztani, és ezt a zsaluforgatást hogy lehetne beosztani. Egy pár gondolat arról, hogy mitől mondjuk azt, hogy korszerű és gazdaságos egy zsaluzati rendszer, főleg keretes zsaluzatoknál. Azt mondtuk, hogy nagy zsaluzófelület, láttuk, daruval mozgatható, a kapocs rendszerrel megoldható, hogy adott esetben 1 méter széles táblákból 30 négyzetméternyi felületeket, tehát magyarul egyben kezelendő, mint kézzel kezelhető kis tábla, és ugyanakkor összekapcsolva egy nagy zsarufelületet tudunk előadni. Kevés átkötés van benne, láttuk, hogy csak a széleken, vagy erre mutatok ábrát, hogy ez miért fontos, ez a kevés átkötés. Tábla összekötés raster nélkül, ez azt jelenti, hogy láttuk a táblák, mint függőleges, mint vízszintes értelemben egymáshoz képest eltolhatók, tehát nem kell rasterba gondolkodni. Ez, ami ugye kérdőjeles táblák fordíthatók, ez a reklámhelye gyakorlatban ez nem alkalmazható, mert tudjuk, hogy szétszakadnak a tábla túloldala is, tehát ez igazából nem így van a valóságban. Az, hogy könnyen kiegészíthető nyilván a tábla rendszerek, tehát az, hogy nagy táblás, kis táblás egymással mind kompatibilisek, ezek így vannak kitalálva azért, hogy adott esetben egy fejelő rendszernél ne kelljen azt a nagyméretű, nagy elemes szerkezetet felrakni, hogy egy kis táblással is megoldható legyen. Láttuk a képeken összekötő elem, egyben merevit is, a legjobb példa rá, amikor darúzva fölemelnek egy nagyobb feletet, 5-10 tábla összekötve, nem csuklik össze, hanem ezzel a merevítővel. Kevés az apró elem, ez azt jelenti, hogy amíg régen csappal, bilincsel, ékkel rakosgatták össze, addig ma általában egy kapocs, aminek nincs leeső alkatrészet, tehát pont az a cél, hogy minél kevesebb essen be a betonba, minél kevesebb tűnjön el a szerkezetből, tehát valahogy ez gazdaságosan működjön. És az, hogy a felület védve, azt láttuk, ez tipikusan a keretes rendszerre vonatkozik, hogy a zsalutáblák védve legyenek. Hogy az átkötés, és ez mennyi lehet mondani, hogy ezek ilyen apró dolgok, és ugyan már tanár úr címmel, hogy miért is kell ezzel foglalkoznunk, hogy miért gazdaságos ez, ezt ezen az ábrán lehet azért jól látni. A hagyományos és a korszerű, tehát a fazsalúzat és a keretesnek az összehasonlítása. Azt lehet látni, hogy ugyanazon a fazsalúhoz a fa rendszerű régi szerkezeteknél kellett átlagban, hogy mennyi van itt, 5x4-20 darab, ehhez képest a fönti rendszerben 8 darab átkötés. Erre azt lehet mondani, és akkor mi van, hol érdekel ez minket? Hát ott érdekes ez, hogy ezek az átkötések, láttuk, hogy műanyag csőbe megy, láttuk, hogy működik az építési elve. A számok azt mutatják, hogy olyan 10-12 perc kell egy ilyen átkötés berakásához, meghúzásához, szétszedéséhez, a műanyag cső levágásához. Ez azt jelenti, hogy ha 2-2,5-szeres mennyiséggel dolgozunk, akkor ezek a 10 percek piszkosul összeadódnak. Ráadásul ugye, amiről szeretném majd beszélni, hogy zsalú forgatás nem érvényesül, mert hogy teljesen mindegy, hogy milyen gazdaságosan forgatjuk a zsalut, az átkötést minden rendszerben, minden felületnél be kell rakosgatni, el kell végezni. Tehát magyarul azt jelenti, hogy 2,5-szeres munkát lehet megtakarítani csak az átkötésekkel. Ez régen Magyarországon a kutyát nem érdekelt, már pedig azért, mert a rezsi óradíjak Magyarországon nagyon alacsonyak voltak, ezt már múlt órán mondtam. De azért Európában is, mivel lassan ugyan a fizetésekkel nem, de a rezsiórákkal közelítünk, tehát ott már ilyen 50 eurós óradíjjal számolnak, rezsióradíj. Nem ezt kapja az ember, mert valaki azt mondja, hogy irány Ausztria, nem. Tehát ez a rezsióradíj. Ennyibe kerül egy ember 50 euróba óránként, akkor azt lehet látni, hogy ha ezzel 10 percet eljátszik egy ilyennel, akkor mibe kerül az egy darab átkötésnek a töblete, hogyha mondjuk a hagyományos rendszerbe dolgozunk. Magyarországon nyilván a rezsi azért még messzebb van, de mondom, fontos, hogy nem keverendő, tehát a rezsióradíj nem az, amit megkap a jó ember, azt csak szeretné megkapni. Ez ennyibe kerül, abban benne van a vasal cipőjének az ára, jó esetben, amit meséltem, a zsiguli bére, a kutyafül, az iroda, a titkárnő, ha van, tehát minden, amit benne kéne lenni, az beletartozik, és innentől kezdve már fontos lenne ezeknek a számoknak az ismerete. Tehát ezért mondjuk azt, hogy kell ezzel foglalkozni az átkötésekkel. De nem csak emiatt kell átfoglalkozni, hanem egyáltalán a zsalúzat költsége. És azt mondtam, hogy szeretnénk ebből pár gondolattal foglalkozni, hogy mibe kerül ma a zsalúzat. Ez azért fontos, mert ugye beszéltük, hogy ez a forgatással elég sok megtakarítható vele, és elég misztikum van a piacon. Nyilván, hogy az, hogy mennyibe kerül a zsalú, az tulajdonképpen csak a megrendelő érdeket szolgálja. Igazából a kivitelező azt szeretné, hogyha ez minél nagyobb szám lenne, és minél jobban lehetne ködösíteni, hogy miért ennyi az a szám. És ezzel nyilván nem bántva a zsalubérlők ott vannak érdeke, hogy minél több anyag legyen kint, minél tovább, tehát ők nyilván nekik ez a megoldás. Tehát egyedül a megrendelő oldal az, aki szorítva van, és szeretné tudni, hogy miért kell ennyibe, és a megrendelő oldalt pedig az építész kell, hogy képviselje, hát ezért próbálunk egy kicsit ezzel többet foglalkozni. Tehát ha valaki fölhív egy ilyen zsalus céget, és azt mondja, hogy mennyi szeretnék egy négyzetméter zsalu árat kapni, akkor fog kapni egy számot, mondjuk azt mondja, hogy 4 és 5000 forint között van egy négyzetméter zsaluzat havi bérleti díja. És akkor erre mondjuk azt, hogy és mi van ebbe benne? Hát azt nem lehet tudni, ugyanis amikor kibéreled a zsalut, akkor darabra minden egyes ketyere, csavar, átkötési szárnak darabára van, és akkor meséltem, mint a cserépnél, amikor a végén összerakod, egész érdekes szám fog kijönni. Hát ez valahogy így néz neki, én egyszer csináltam egy összeállítást, ez már jó rég volt, azért most megmutatom, hogy körülbelül, tehát amit árat mondanak, az valahol első körben tulajdonképpen a zsalu táblákat fogja lefedni. És akkor elkezdjük egy kicsit finomítani, és ezen próbálom normálisan felrakosgatni, akkor azt látjuk, hogy ha már sarkokat is szeretnénk, már pedig ugye úgy néz ki, hogy anélkül nem működik a rendszer, akkor már 14%-kal meg fog nőni a zsaluköltség. Ha azt szeretnénk, hogy esetleg ezeket össze is lehessen kötni, már pedig anélkül nem megy a rendszer, tehát ezeket kapcsokkal szeretnénk rögzíteni, akkor már plusz egy jó 13% rájön, hogyha át is kötjük, mert valaminek a betonnyomást nem ott szeretnénk a helyszínen az emberekkel fölvenni, hanem átkötési szárakkal, akkor az megér rájön még egy ilyen kis 10%. És hogyha megpróbáljuk betartani a biztonsági előírásokat, és azt mondjuk, hogy járókonzol van, meg nem pallóval van megtámasztva, hanem úgy, ahogy ezt annak idején kitalálta a rendszer, akkor arra még rápakolunk 10-néhány%-ot, és a végén azt fogjuk látni, hogy igen, a járókonzolok, támaszok, hogy 54%-kal fölnyomtuk az árát. Tehát amikor mondanak egy ilyen számot, akkor azt nagyon óvatosan kell kezelni, mert hogy a nagyságrend az egy ilyen másfélszeres szorzó tud lenni. Tehát erre csak azt akartam mondani, hogy és akkor persze nem, nehogy azt higgyük, hogy becsapott a zsalusz, mert nyilván ő azt mondja, hogy ennyi négyzetméter, de hogy te hogy forgatod, hogy használod, ő azt nem tudhatja. Tehát innentől kezdve azt nem lehet azt mondani, hogy ez egy áthúzás, csak egyszerűen azt lehet mondani, hogy tisztán kell látni vele, hogy miért kerül ennyibe ez a zsaluzat. És akkor most megnézzük, hogy mit jelent ez a zsalu forgatás, vagy hogy jönnek ki ezek a számok, amikről itt mi megpróbálunk beszélgetni. Lehet, hogy nem ezt kéne fölrakjam, hanem van egy másik tábla, és lehet, hogy ezt most elkevertem, akkor nagy bajba leszek. Hogy hogyan is jönnek ki ezek a zsalu forgatások, és arra lehet, hogy nem hoztam be, akkor nagy béna vagyok, pedig az kéne. Mert hogy azon azt számoltam ki, hogy milyen forgatással és hogy lehet számolni, és ezt lehet, hogy nem hoztam, akkor pedig na mindegy, elmagyarázom akkor így szóban valahogy ügyesen, megírok akkor inkább a táblára. Hogy hogyan ered ez a zsalu forgatás? Ennek az alapvető kérdés a kizsaluzási időből ered. És akkor bocsánat, egyel előrébb léptem, de ezt elkevertem. Tehát egyel előrébb. Tehát, hogy kizsaluzásra kell az egészet ráhegyezni, ezt megpróbálom vagy értelmesen elmagyarázni, hogy jön ki ez a forgatási idő. Tehát azt mondjuk, hogy az, hogy egy négyzetméter mibe kerül, azt tudjuk, fölhívjuk, megmondják, fölszorozzuk még, és akkor kapunk egy reális árat. De az, hogy ezt mi hányszor tudjuk megforgatni, annak függvénye lesz tulajdonképpen az egész, hogy mibe kerül ez a zsaluzati rendszer. Ez mindig a kizsaluzásnak lesz a függvénye. Ez azt jelenti, hogy födémeknél viszonylag az egyszerű az eset, mert azt mondtuk, hogy durván 6-8 nap után, és most átlag időjárás számon ki tudjuk szedni a födémet, tehát tudunk számolni egy reális forgatást. Azt mondjuk, hogy 6-8 nap után kiszedjük, van egy bezsaluzási idő, van egy vasalási idő, van egy betonozási idő, és körülbelül azt lehet mondani, hogy ha ezeket most nagyon durván is veszünk egy példát, egy 500 négyzetmétert, akkor azt lehet mondani, hogy ez egy olyan 6-8 nap alatt be lehet zsaluzni, vasszerelni, betonozni, utána egy 8 napot áll az a födém, mert nem tudjuk kizsaluzni, utána kizsaluzzuk és újraindítjuk az egész rendszert, tehát azt lehet mondani, hogy ha ügyesek vagyunk, akkor legalább kétszer meg kéne tudni forgatni egy födémet. Tehát egy födém, fatartos födém minimum 2 alkalommal meg kéne tudni forgatni azt a rendszert. Ez azt jelenti, hogy amennyiben mi azt mondjuk, hogy ennek a zsaluzatnak a havi bérleti díja mondjuk ez körülbelül a mai piaci ár nagyságrendeket felírogattam, 2300 forint, akkor a valójában, ha mi jól forgatjuk azt a rendszert, akkor nekünk négyzetmétere 1150 forintba fog kerülni annak a födémnek, mert hogy duplán tudtuk használni. Jó? Tehát ez egy fontos rész. Ennél sokkal durvább a függőleges szerkezetek. Mi van a függőleges szerkezetekkel? Hány naponta lehet kiszedni azt a függőleges szerkezetet? Erről múlt órán már elhangzott egy-két idő. Tehát milyen sűrűn lehet kiszedni azokat a függőleges szerkezeteket? Hát jó esetben naponta, tehát 24 óránként ki lehet zsaluzni, és lehet forgatni ezt a szerkezetet. Nyilván, hogy ez sok mindentől függ, időjárástól, betonszerkezettől, tehát hogy milyen betonminőséget használunk, zsaluzattípustól, sok mindentől, de általában azt lehet mondani, hogy 24 óránként ki lehet szedni. Ez azt jelenti, hogy ha mi óvatosan számoljuk, és nyilván vannak benne hétvégék, és ha bérbe veszel valamit, akkor ugye a hétvégei napok ugyanúgy benne vannak, hisz mondja a zsalus bérbeadó, hogy a beton hétvégén is szilárdul, tehát ő nem ismeri a szombatot meg a vasárnapot, tehát ő dolgozik a beton, innentől kezdve a zsalu is ugye üzembe van kvázi. Tehát ő havonta gondolkodik, és ha ugye sok mérés, meg sokat kéne ezzel foglalkozni, meg foglalkoztunk is vele, tehát valami ilyesmit lehet kihozni, hogy a függőleges szereknél, például a falaknál általában egy olyan kilencszeri forgatást el lehet érni havonta. Nyilván az már egy jó szám, és azt mondom, mindjárt mutatom, hogy miért jó szám. Ez azt jelenti, hogy átlagban ugye 3 naponta lehet forgatni, mondom, ebben benne van a hétvége, és a pillérek azok szaporábbak, azokat mint azt mondtuk, hogy naponta simán lehetne forgatni, ha hétvégét számolunk, és óvatosan, akkor is egy 15-szörös havi forgatással lehet számolni. És innentől kezdve azt lehet mondani, hogy amíg egy falzsaluzatnak a telefonon bemondott bérleti díja 5600 forint, akkor mi nem ezt fogjuk beírni a költségvetésbe, nem ezt kéne súlykolni a megrendelő fele is, hogy ez ennyibe kerül, hanem hogyha ezt te havonta 9-szer meg tudod forgatni, akkor rögtön 600 forint lesz ennek a díja. Ez fontos egyébként, ezzel visszafele is működik a dolog, amiről beszéltem, és megint nem a zsalusokat bántva, de ez a másik információ, amit mondanak, és le is írják, hogyha te csinál, kérsz írásban egy költségvetést, akkor adott esetben ezek a számok fognak megjelenni négyzetméterre, mert azt mondják, hogy hát használd ki, dolgozz vele, ez annyira jó rendszer, és ez így igaz, hogy ez tudja, hogy te 2 naponta megforgasz, és akkor nem kell 6000 forintot fizetned a négyzetméter áré, hanem csak 620 forintot kell, óriási különbség. De nyilván ezt tudni kell a rendszert használni. És akkor ugyanúgy aztán finomodik a dolog, ejtőfejes födémnél, úgyhogy azt mondtuk, hogy 3 naponta ki lehetne szedni, akkor nyilván ott havonta már 4-szeres forgatást is el lehet érni. Ezt nem is tudom, hogy valahogy úgy lehet ezt jól érzékeltetni talán, megpróbálok valami gyorsan, valami rögtönzött számpéldát kitalálni, hogyha azt mondjuk, hogy 500 négyzetméteres födémben gondolkodunk, hogy valami egyszerű számokat mondjunk, és azt mondjuk, hogy 5 szint van, 5 szintes az épület, akkor azt lehet mondani, hogy 2500 négyzetmétert kell ugye megépítenünk. Mondjuk 500 négyzetméteren, mondjuk olyan 5x6-os vagy 5x5-ös rasterba, mondjuk egy olyan 24 pillért számolhatunk, tehát azt mondjuk, hogy legyen szintenként 24 darab pillér per szint. Az azt jelenti, hogy összesen mennyit kéne megépítenünk? 5x24, az mennyi? 120, igaz? Tehát az azt jelenti, hogy összesen 120 darab pillért kellene megépíteni, 120 pillért. És ha falba azt mondjuk, hogy hát már egyszerű számok legyenek, mondjuk szintenként 200 négyzetméter fal, az elképzelhető zsaluzatban. Az azt jelenti, hogy ugye 2 oldala van, az 100 négyzetméter, egy oldal, mondjuk 3 méter magas, az 30 akkor durván 30 folyométer, hát az ugye egy 500 négyzetméteres alapterületen, hogy 30 folyométer vasbeton merevítő fal, az mondjuk úgy kezelhető. Lehet azt mondani, hogy lehetne nyilván kevesebből is, de mondjuk akkor ez benne van lépcsőház, liftfal, meg valami kis haránt merevítő fal. Tehát mondjuk az, hogy 200 négyzetméter fal per szint. Ez ugye mindig a bezsaluzandó, tehát ez 2 oldal, tehát az mindig a zsaluzattal, a betonnal érintkező felületet fogja jelenteni. Ez azt jelenti, hogy 5 szint esetén ugye ez 1000 négyzetméter falat jelent. Induljunk ki a legegyszerűbb állapotba, és azt mondjuk, hogy 500 négyzetméteres egy szintünk, és azt mondjuk, hogy egy födém garnitúrával dolgozunk. Tehát nincs több garnitúra, legegyszerűbb eset, a vállalkozónak egyetlen egy 500-as födém garnitúrája van. Mi történik? Azt mondtuk, hogy megcsinálja a födémet, és indulunk egy ilyen közbenső állapotból, elkészül egy födém szintje. Azt mondtuk, hogy 6-8 nap a szilárdulási idő, amit erre szánunk, hangsúlyozom, tehát a 28 nap nincs felrúgva. Mi azt mondjuk, hogy 6-8 nap után lehet, hogy még bent hagy támaszokat, de valamilyen módon ki tudja zsaluzni. Ha 6-8 nap után ki tudja zsaluzni, akkor nekünk arra, hogy ezen a szinten, tehát ez a bebetonozott szint, ezen a többi függőleges szerkezettel foglalkozunk, akkor mondjuk azt, hogy 8 napunk lesz. Tehát 8 napunk marad arra, hogy a belső táblát felnyomjam. Meg kéne tanulni, hogy ez a külsőben, hogy van. Tehát 8 napunk lesz arra, hogy függőleges szerkezeteket építsünk. És ez innentől kezdve meghatározza a zsalu forgatást. Ha óvatosak vagyunk, és azt mondtuk, hogy naponta lehet pillért, naponta lehet falat, mi mondjuk azt, hogy hétvége, esik az eső, elromlott a daru, az emberek ünnepeltek előző este, nem működik a dolog. Mondjuk azt, hogy 2 naponta csináljuk csak, tehát óvatosak voltunk, tehát 2 naponta forgatjuk a rendszert. Ez azt jelenti, hogy 8 nap alatt 2 naponta tudjuk, tehát 4 darab ütemet tudunk megcsinálni. Az azt jelenti, hogy ha 4 darab ütemet csinálunk, akkor a pillérünkből a 24 darabból azt mondjuk, hogy kell nekünk 6 garnitúra pillér, és ha azt mondtuk, hogy a falból is 4 ütem, akkor 50 négyzetméternyi fal zsalu kell. Tehát semmivel nem kell több. Tehát 6 garnitúra pillérünk lesz, és 50 négyzetméter falunk. Ugye ez azt jelenti, hogy 2 naponta forgatjuk, 4 ütemben, 6x4, tehát a 8 nap alatt meg tudunk csinálni bele azt a 24 pillért, az 50 négyzetméter fal, ami akkor durván lesz egy olyan, mennyi lesz, azt mondtuk, hogy 30, tehát akkor azt jelenti, hogy egy olyan 7, mit tudom én, 8 folyóméter, ami egy igazán kellemes szám, mert annál sokkal többet el lehet érni. Egyébként, tehát egy 7-8 folyométernyi falat fogunk megönteni naponta, és tulajdonképpen ilyen egyszerűen megoldottuk a szerkezetet, és nincs tovább. Ennyi volt a zsaluforgatás. Ez mit eredményez? A ütemezésben azt fog jelenteni, és rögtön tudtunk már egy sávos ütemtervet, ha nagyon akarnánk építeni, mert azt mondtuk, hogy a födém szerkezetre körülbelül 6 napot szánunk. 500 négyzetméterre reális, hogy 6 nap legyen az építés. Tehát a födémre azt mondjuk, hogy födém, körülbelül 6 nap az építés. Ez azt jelenti, hogy benne van a zsaluzás, egy olyan 2-3 napos bezsaluzása, a vasszerelés ugye mindig fáziskéséssel fogja követni, tehát ebben benne lesz az, hogy rá 2 napra jön a vasszerelés, annak megint csak van egy 2-3 napos üteme, és utána 1 nap betonozás, tehát durván a 6 napot kimerítettük. Az azt jelenti, hogy 6 napig készítjük a födémet, utána jön a bizonyos 8 nap, amíg pihen a szerkezet, mert hogy szilárdul a beton, és ez alatt a 8 nap alatt tudjuk megcsinálni a szerkezetet. Ez azt jelenti, hogy kialakítottunk egy 14 napos ciklust, tehát 14 naponta fogjuk tudni önteni a födémeket. És akkor a költségvetésbe ezt bepakolgatnánk, akkor azt jelenti, hogy a költségsornál meg kéne jelenni, hogy 2500 négyzetméter födémet kell csinálni, 120 darab pillért, ugye hangsúlyoztam, hogy ezt négyzetméterbe kéne, de miután a korszerű pillangórendszerben nekünk mindegy, hogy ez 20-as pillér vagy 50-es a pillér, ezért sokkal egészségesebb darabban gondolkodni. És az 1000 négyzetméter falunk, ehhez képest a valóságban az fog megjelenni, hogy összesen kell ugye 500 négyzetméter födém, összesen 6 darab pillér és 50 négyzetméternyi falzsalu, amit kell nekünk forgatni. És innentől kezdve adott lesz a ciklus, és adott az, hogy ennyi zsalut kell mozgatni. És innen lehetne visszaszámolni, és nyilván persze, hogyha most mi ezt gyorsan számolgatnánk, akkor azt látjuk, hogy nem tudtuk tartani a 9-es ütemet, tehát ennél kevesebbszer tudtuk havonta megforgatni, mert ugye azt jelenti, hogy akkor 8-szor tudtuk a falat megforgatni, és a fő pillérbe pedig még gyengébbek voltunk, mert szintén 8-at forgattunk a 15 helyett, de hát erre lehetne mondani azt, hogy kérem, lehet naponta is forgatni, nem kell ennyi pillért kivinni, elég kivinni csak 2 pillért, és azt lehet naponta, vagy 3 pillért, és azt naponta lehet forgatni. Nyilván ennek annyi kritérium azért van, azt látni kell, hogy ezt betonnal is el kell látni, és ezt ugye mixerkocsival fogják hozni a betont. Ez azt jelenti, hogy pillérenként, ha számoljuk, és egy ilyen 30-as pillérbe mennyi megy, 0,1 köbméter megy egy pillérbe, ugye? Tehát azt lehet számolni, hogy nyilván, ha egy-két pillért hozunk, akkor nem jön az a mix, nincs az a mixer, ami kihozná nekünk ilyen fél köbmétereket, tehát nyilván egy-egy pillérért nem fogunk tudni betonozni, de egy ilyen 4-5 garnitúrát már lehet mozgatni. Jó, tehát ennek ez lenne az alfája és omegája, és innentől kezdve a számok már magukért fognak beszélni, hogy ki milyen ütemben tudja forgatni. Ebből csak az lenne fontos a számotokra, hogy alaphelyzetben, ha valaki a megrendelő oldalról megkérdezi, hogy miért kerül ennyibe, akkor itt a magyarázat, és így kéne feldolgozni, és ilyen rendszerben kéne forgatni. Most nyilván, hogyha valakinek egyetlen egy pillért kell csinálni, vagy 5 pillért, mert csak egy szint, mondjuk családi ház, akkor az a része ott is működik, hogy ha a megrendelő fele megpróbálnak 5 pillért egy hónapra elszámolni, akkor azt látjuk, hogy áthúzták rendesen, vagy elvitték a málnásba a kedves megrendelőt, mert lehet látni, hogy 5 pillért, azt meg lehet csinálni 2 nap alatt, ki kell bérelni a zsalut, és vissza kell vinni a harmadik napon. Persze erre a zsalusok is fölkészültek, mert ugye a rutinos kivitelezőknek ugye rögtön meg kell nézni, hogy mi az ellenszere. Most kitalálták azt, hogy 2 hétnél rövidebb időre nem adják oda a zsalut. Tehát tetszik, nem tetszik, ki kell fizetni 2 hetet. Akkor ezt is tudomásul lehet venni, és akkor ezt kell a megrendelő fele, hogy ennyit lehetne, barátom, de sajnos 2 hetet kell, akkor vigyünk csak 1 pillért. Tehát az 5-öt ne, hát vigyük 1 darabba. Akkor megint följön persze a betonozás, amit beszéltünk, hogy lehet mixerrel megoldani, csináljunk helyszínen kevert betont. És akkor átugrottunk a beton technológiához, akkor nyilván az a kritérium, hogy építészként azt kell erőltetni, hogy helyszíni kevert beton, nem fogunk tudni olyan minőséget, mondjuk egy C16, C20-at nem tudunk ott Béla bácsikkal keverni, mondjuk egy C12-t, ha odafigyelve garantál. Tehát, hogyha az a pillért C12-re van méretező, és inkább adott esetben a vasalattal tudjuk túlméretezni, akkor megoldható, és tudtunk a megrendelő oldalnak támogatást nyújtani abban, hogy ő ezzel a mégiscsak korszerű rendszerrel, de jól tudja forgatni a zsaluzatot. De mondom, azt kell látni, hogy csak a megrendelő érdekelt ebben, tehát a másik oldal nem. Ennek ellenére egyébként a piac nagyon nyomott, tehát mondjuk a versenyszférában, amit itt most itt lemazsoláztunk, és azt mondtuk, hogy 14 nap ezzel le lehet húzni a redőnyt, tehát ez nem működik. Tehát egy ilyen lakóparkos építésre, amit láttok, ott azt mondják ma, hogy a 11-12 napon belül, ha nem tudod forgatni, tehát 11-12 napunként kell egy födémet megönteni, ha azon túl vagy, akkor már nem tudod meghozni a pénzt. És az azért van, mert a nem magánszférában, tehát amikor te vállalkozásba csinál, és valaki vállalkozásba épít, akkor nyilván, hogy ő ezeket az árakat próbálja érvényesíteni. Tehát a zsaluzásra nem fog adni neked 2-3 ezer forintot a zsalu bérleti díjra, hanem azt mondja, hogy forgasd meg 8-szor, forgasd meg 10-szer, és csak 600 forintot számol el. Nyilván, amit mondtam, nyilván ezt mindenki nem tud mit csinálni, kénytelen beszállni ebbe a körbe, és ezért lehet látni egyébként, hogy már a szerkezetépítésnél nagyon sokan tönkre mennek, pontosan emiatt, mert azzal nem számolnak, hogy ezt, hogy naponta forgasd, így, amit kiírtunk, ez nagyon szép, de ez rutinos, jó szakemberek kellenek, és jó építésvezetőség, aki ezt menedzseli is, és erőlteti. És akkor már csak egy táblázatot a költségeknél, hogy a díjakban, vagy a díj és anyagárakban mi a különbség. Az egyikkel felraktam az éjjel szerint, tehát az építési norma szerint átlagban ilyesmi árakat, és a másikba felraktam, hogyha zsalut forgatunk. Tehát ugyanaz a táblázat szerint, amit ha valaki, és itt egy példát raktam, nem is tudom, hát itt azt hiszem 900 négyzetméter falzsolónak, hogyha valaki a költségvetési program szerint általában ilyen félbérleti díjat javasolnak, tehát egy ilyen, mit tudom, 2500 forint, ezt képest mi láttuk, hogy 500-ért megoldható, és a végén itt fog a különbség adódni. Egy ilyen épületnél, ami 3500 négyzetméteres födém, tehát valamivel nagyobb, mint a példánknál, azt lehet mondani, hogy csak a zsaluzáson 4,5 millió forintnyi differenciát lehet elérni. Ennek ellenére nehezen működik a rendszer, és sokan ezt nem tudják tartani. Jó, tehát ennyi lett volna ez a része. Ez egy fontos rész, olyan szempontból, hogy ha ti kerültek arra az oldalra, illetve a megrendelő oldalra, akkor ezt tudni kell patronálni. Még amit szerettem volna, és erre még lehet, hogy szánunk egy kis időt, csak egy nagyon ilyen villantás szint, hogy mit lehet még zsaluzatból és építész oldalról, hogy milyen fölkérések lehetnek. Nekünk volt, de jó régen, tehát akkor ti még ilyen nagyon kicsik voltatok, 92-ben, tehát a rendszerváltás után kitalálták olasz vállalkozók, hogy az Ajdát idehozzák Magyarországra. Egyébként most is volt a szigeten, de akkor ez egy marha nagy megjelenésű Ajdát találtak, és a Népstadionban adták elő. És az volt a lényeg, hogy minket azzal kerestek meg, hogy kell csinálni nagyon gyorsan egy színpadot, egy ilyen hát közel 3000 négyzetméteres színpadot kellett építeni, és ott lesz az egész előadás a Népstadionban. És a színpadnak az volt a lényege, hogy összesen 72 órát adtak a megépítésére, ugyanis szerdán még bajnoki forduló volt a Népstadionban, és akkor szerda este átadták a terepet, és szombaton volt az első előadás, szombat és vasárnap volt ennek az Ajdás dolognak az előadása. Persze nyilván ez sok előkészületet igényelt, és ki kellett találni, hogy lehet ilyen rendszert építeni. Ez metszetben így nézett ki, nagyon vicces volt, mert egy ilyen rettenetes méretű hungarocell, sphinx volt, meg minden volt benne, tehát teljesen elad piramisok voltak, de minden persze ilyen polieszteres mutatvány volt, de ilyen gigantikus méretekbe kellett gondolkodni, és így kellett berendezni a színpadot, és ezt minden zsaluból kellett kitalálni, ami gyenge pontja volt ez a ferdesíkú, ilyen födémszerű valami, mert hogy ide rá kellett engedni 50 darab lovat, és hát azt kéne látni, hogy tervire szempontja, hogy ember legyen, aki megmondja, hogy ha 50 ló egyszerre fékez, akkor milyen viszintes terhek ébrednek a zsaluzatban. Ugye ezt a szabvány nem igazán mondja meg, a beton se tud erre nagyon mit reagálni, hogy 50 ló lefékez egyszerre. Tehát itt nyilván kicsit túl lett méretezve, andrásoltuk jobbra-balra a szerkezetet, de végül is elkészült, és mutatok egy-két képet, hogy mi készült itt. Hát ilyen apróságok, hogy eleve ki kellett találni, hogy ebben nem tudom mennyire látszik, hogy gyepet ugye ugyanabba az állapotba kell visszaadni. Tehát rakjál rá lábanként, mit tudom én, fél tonnát, úgyhogy a fű megmaradjon, és akkor lehet, hogy hegesztett hálóletre, akkor is arra még egy ilyen X-ni lett acélból hegesztve, és arra lettek felrakva jól látható betonos lábak, ugye, mert nyilván a piacról jöttek a lábak is. És akkor egy-két kép, ahogy épült ez a csoda szerkezet, ugye ez az alsó rész, ami gyengéje volt, hogy ami látható volt a metszeten, és hogy kellett egy lépcsőt is építeni, tehát a felső színpad, ahol a Sphinx, meg a kutyafülék voltak, meg a piramis, a között volt egy lépcsős rendszer. A hátsó része ilyen tornyokból épült, az első az sima, hagyományos, dúcos, ilyen merevített zsaluzatból, mint ez így nézett ki, valahogy egy a Népstadionban. Erről mutatok még egy metszet, ez a bizonyos ferde rész. Tehát ez volt a enyhén ferde rész, ahol a lovak tomboltak, itt volt a lépcsős rész, ahol a színpadi lépcső volt, és hátul volt ez a magas emelvény, ami szintén ilyen asztalrendszerből lett fölépítve. És hát mondom, mindez az, hogy 72 óra, tehát éjjel-nappal, ez egy kecskeméti cég volt egyébként, aki építette, tehát nagyon lelkes volt mindenki. Azt hittük, hogy ez valami marha nagy dolog lesz. Tehát ez a stadion rész, hát nem jók a felvételek annyira az igazság, mert meg ez az annyira nem jön ki. Még egy-két kép. Aztán az történt, hogy szóval jó ki volt találva a rendszer, mert ez még a Magyarország értelme, és most is szerintem vadkapitalizmus van, de nem menjünk bele, de akkor még szerintem még vadabb volt. És ez az olasz vállalkozó, ez meg is fölismerte, hogy itt lehet garázdálkodni, és ők azt csinálták, hogy ez heti forgásba ment. Ezt kitalálták, ezt az ajdát, kitalálták, hogy körülbelül milyen színpad kell, és akkor Európát végigjárták, és minden hétvégén máshol jelentek meg. Magyarországon ugye egyszer volt ez egy nyári hétvége volt a Névstadionban, és talán egy hétvel mentek tovább. Tehát egy nagyon gyors vetésforgóba lenyomtak 10 előadást. Ez körülbelül, hát mondom, hangsúlyozik, hogy ez 92 volt, ez 80 és 100 millió között volt a költsége ennek, tehát annyi volt beütemezve erre. Tehát ezért viszonylag egy brutál volt, de hát ugye mindenki tudta, hogy 72 óra, ki kellett bérelni a Népstadion, tehát ebben minden benne volt. És hát ennek az volt a lényege, hogy ez a 10 hét, ez egy nagyon gyors átfutás, tehát magyarul végig robogták Európát, és utána eltűntek. Tehát azóta mindenki fut a pénze után, tehát semmi nem kaptuk meg magyarok, se a kivitelező, se az, tehát senki, tehát a 80-100 milliót, ezt mindenki egy-egybe bebukta, és akkor ezt föl kell szorozni 10-zel, tehát viszonylag egy ilyen 10-7-es ciklus alatt elég jó bevételre tettek szerte az olasz vállalkozás, és aztán persze kiderült, hogy sehol nem voltak bejegyezve, tehát, de mindenki ugye hasra esett, hogy Olaszországból jöttek, ez 92, tehát akkor volt az új útlevél, tehát még mindenki kockaladával járt, mit tudom, tehát ez hatalmas nagy szám volt, és hát mindenki mély csapásokkal igyekezett ott az olasznak, hogy megfeleljen. Aki találta, hogy akkor a lámpáknak megálmodta, hogy milyen világítás legyen, ez csak úgy lehetett elérni, hogy ilyen 30 méteres homlokzati állványból csináltunk ilyen tornyot, mert hogy mire raksz föl ekkora lámpákat, hát így is olyan külpontos volt, mint a Hét Szentség, ez látható, hogy ekkora a reflektorokkal. De hát ugye a nagy álom megvalósult, csak éppen pénz nem lett belőle, de mindenkit behúzott Európában is, itt még egy építési állapot, itt már látszik hátul a csoda Sphinx, és akkor kamionnal érkezett a nagy csoda, a poliester Sphinxek pira, minden volt, mondom is. És hát az volt még a nagy poén benne, itt látható még a piramis is, hogy itt a nagy csoda, tehát így nézett ki a színpad, minden volt rajta, és az volt az érdekesben, hogy egy szombat-vasárnap két előadás volt, hogy a szombati az dugába dőlt. Mi ott voltunk itt a szombaton, természetesen ugye izgultunk, hogy a lovaktól hogy fog eldőlni a színpad, úgy láttuk, amikor úgy lenéznek a lovak. De nem ez történt, hanem a fél előadás alatt a hangtechnika kifújt egy az egybe, azt franciák hozták egyébként, tehát ők is vállalkozásba, tehát nyilván ők is úgy lettek kifizetve, hogy mi, de fél időben abban maradt a hangtechnika, és akkor egy ilyen speaker kijött, hogy viszontlátásra mindenkinek, holnapi előadásra, és a jegyeket lehet visszakapni, hát azóta áll a sorban nyilván mindenki a jegyért, mert ha pénz nincs, akkor jegy sincs, és az első adás az így bukott meg, a vasárnapi az meg lett, tehát az működött, és az meg tudták tartani, de na, még egy képet, és akkor befejezzük a szfinxes dolgot, tehát volt nagy színpadi jelenet. De mondom, ez az ajdaiként most is, tudom, nyáron is volt a szigeten, csak hát nem ilyen volumeni, hogy ilyen 3000-es színpadon próbálták ezt előadni. De hát ez történt. Na hát ennyit nagyon röviden a zsalura, mire lehet, és akkor slágvortokban megmutatom, hogy mi az, amiből betontechnológiából utána kéne nézzetek, és ez ilyen házi feladat jellegű lesz már, mert nem lesz rá idő, hogy ezzel annyit foglalkozzunk. De mondom, ennek viszonylag nagy az irodalma interneten mindenhol. Tehát most ha megnéztek, hogy vákumbeton, vagy mit tudom, látszóbeton, abból 26 szakmérnök, minden szakmérnök ebből ír, az építősöknek, tehát rengeteg irodalmat lehet látni róla. De ami fontos lenne, tehát hogy betontechnológia, beton keverése, de megint csak amit fontos tud lenni nektek, hogy helyszíni keverés az mit jelent, az azt jelenti, hogy általában ezekkel a gravitációs keverőkkel is abban, amit mondtunk, C12-esnél nem lehet nagyobb beton, tehát hiába mondja a Béla bácsa, hogy 5 lapáttal több cementet rakott bele, ő azt nem látta, hogy milyen, mennyi anyag volt a kavicsban, amit egyébként ugye ők sódernak hívnak, és ez az is igazából, tehát az minden csak nem kavics. Tehát ilyen szempontból az fontos. A betonszállítás nektek abból a szempontból lehet, hogyha valaki kvázi azt mondja, hogy felügyeli a betonozást, akkor azt kell tudni, hogy ma másfél óránál többet a szabvány nem enged meg a szállítási időre, tehát ha tudjátok, hogy a mixer elindul 10 órakor, és délután 3-kor érkezett meg, akkor lehet mondani neki, hogy viszontlátásra vissza kell küldeni, és ebbe kemények kell lenni, mert a beton minősége az bizony megsínli ezt a 4-5 órás utaztatást, tehát hiába mondják, hogy keverés, a kötés attól még elindul a mixer kocsiban is. Jó, tehát ilyen szempontból betonszállítás a helyszínen, ez egy fontos rész, nektek annyit kell ebből tudni, és ebbe ez a kis számolásd is talán segít, hogy függőleges szerkezeteket általában azt mondjuk, hogy konténeres betonozással, tehát daru és konténer. És ez pontosan azért van így, mert mondhatnátok, hogy miért nem pumpával csináljuk, hát sokkal egyszerűbb lenne. Azért, mert ha egy ilyen szoros ütemet, amit itt próbáltam fölskiccelni csinálunk, az azt jelenti, hogy napi vagy 2 naponta betonozol. A pumpának ugye nagyon nagy költsége van, tehát egy ilyen pumpának az óradíja az 10-15 ezer forint, plusz kibeállásért ugye mindig felszámolnak egy órát, tehát egy ilyen kis betonozásért is a minimum az ilyen 50-100 ezer forint, és ha te ezt naponta ismétled, akkor ez ennyivel több költség. Míg a daru meg a konténer, ha egyszer kifizetted és a darut használod a vasszereléshez, a zsalumozgatáshoz, minden máshoz, akkor nyilván az a teljes büdzsébe benne van, és akkor azt ki kell használni, és ezért van az, hogy konténerrel kell betonozni az a szerencsés a függőleges szerkezeteket. Viszont a vízszintes szerkezetet nyilván 500 négyzetmétert, ha egyszerre betonozol, akkor az pumpával, mert az időben nem fogod tudni konténerre, mert jó lenne a konténer, csak egyszerűen, ha valaki kiszámolná, hogy egy ilyen konténer az mit tudom, 3-4 köbméter vagy fél köbméter, akkor 500 négyzetméterhez 20 centis födémnél hányszor kéne karolni a darunak, tehát addigra már többször lenne este, mire véghez menne ez a szerkezet, tehát ott már pumpás betont kellene használni. Beton helyszíni bedolgozása, sokféle módozata van ennek, nyilván ami legfontosabb az, hogy vasbetont mindig tömöríteni kell, és ezt csak vibrálással lehet elérni. Az, hogy milyen módon léteznek ugye zsaluvibrátorok, amit a zsalura kell rászerelni, és vannak a hagyományos tűvibrátorok, amiket le kell engedni. A lényeg a vibrálásnál mindig az, hogy a levegőt szeretnénk kiszorítani a szerkezetből, tehát egy tömör, hézagmentes beton szerkezetet tudjunk elérni. Betontechnológiák, vákumbeton technológia, öntömörödő beton mint technológia. A vákumbetonnak az a lényege, hogy egy paplant ráhelyeznek a szerkezetre betonozás közben, és ezzel a paplannal a vizet tudják megszívni. Ugye azt tudjuk, hogy ezt tanultátok az építőanyagból, hogy víz-cement tényező az befolyásolja a beton szerkezetét, a szilárdságát, tehát akkor jó, hogyha minél kevesebb vízzel tudunk dolgozni. Ezzel a technológiával nagyon gyors, korai szilárdulást tudunk elérni azzal, hogy a fölös vizet vákum technológiával megszívek. Ez azt jelenti, hogy olyan szinten, hogy amikor megszívek egy ilyen, mit tudom, a paplan az egy ilyen 8-10 négyzetméter, egy fél órás szivattyúzás után már járható lesz a felület, rá lehet lépni erre a felületre, és nagyon nagy lesz a kezdeti szilárdsága, tehát korábban lehet kizsalúzni. A másik pedig azzal, hogy megszívják, mi történik? A cementtej följön a tetejére, tehát magyarul a tetején egy viszonylag jó koporréteg fog keletkezni, mert cementdúsabb lesz a lemez felső síkja. Tehát ezt nagy szeretettel szokták garázsokba, mély garázsokba alkalmazni, hogy ezzel egy koptató réteg. Persze ezzel nem oldódott meg a probléma, mert utána a repedések véget mindig problémák vannak, hogy a beszivárgó vizek mégsem úgy működnek, mint szeretnék. Tehát ma már úgy néz ki, hogy nem lehet megúszni, hogy ne legyen rajta valami fedő réteg, de elméletileg ez működik. Öntömörödő beton az a lényeg, hogy olyan szerkezetet tudnak kialakítani a szemszerkezetében, a kőlisz segítségével, hogy nem kell vibrálni. Például a vékony fal, 10 centis vasbeton fal, benne van középen egy háló, ember legyen, aki meg tudja vibrálni. Nem tud megvibrálni, öntömörödő betonnal ez kiválóan működik. Tehát nyilván a technológia hozta, hogy ilyenek. Légyen, látszó beton, arról az igazság, hogy nagyon sokat kéne beszélni, és hogyha a ti diplomában nagyon sok hallgató nagy szeretettel veszi a látszóbetont, meg kéne ismerni, hogy mi az a látszóbeton. Tehát annak, hogy mi a követ, nincs hozzá szabványot kezdődik, ez a legnagyobb probléma, és innentől kezdve kinek mi a látszóbeton. Ugye láttuk jól 4-es metró itt a Gellért tér, mondták, hogy látszóbeton, lementek a föntről az elvtársak, és azt mondták, hogy ez látszóbeton, hát hogy néz ez ki? Hát nekik ez volt a látszóbeton, hát kinek mi a látszóbeton? Tehát ezt nyilván, hogy meg tudni kell definiálni, először az építésznek, hogy mit szeretne látni, és utána hozzá kell tudni rendelni a technológiát. De ez az építész feladata, hogy ezt meg tudja mondani. Vízzáró betonkészítés, az tulajdonképpen igazából ott a repedésmentesség az, amire ügyelni kell. Tehát nyilván azt nem az építész fogja megmondani, hogy milyen szerkezetű a beton, tehát az vízzáróként kell kérni, magában a betonozás technológiát kell viszont felügyelni ahhoz, hogy ez valóban vízzáró legyen. Betonok utókezelése, nyilván erről azért építőanyagban hallottatok, tehát nem hiszem, hogy nagyon sokat kellene erről beszélni, de azért kérném, hogy amennyiben lehet nézzetek utána. Jó, én ezzel megköszönném, ez volt a zsalu és vasbeton technológia előadás. Köszönöm szépen a figyelmet!